Attilával. Szerdánként új részekkel a MediaClikken és a YouTube-on.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Csisztu Zsuzsa, és nagy szeretettel köszöntöm két kitűnő kollégámat, Szűcs Miklós szerkesztőt és Kreisz Bálint szerkesztőműsorvezetőt. Szervusztok!
Szia!
Egy különleges beszélgetésre készülünk most, rádiósok egymás közt, bizonyos szempontból, vagy inkább sportújságírók egymás közt lehetne az alcímenek a mostani kis beszélgetésünknek. Egy nagyszerű eredmény kapcsán, amire nagyon büszkék vagyunk, és így most személyesen is, vagy inkább úgy mondanám, hogy a rádió hallgatóink füle hallatára is hadd gratuláljak nektek, már személyesen ezt megtettem, hiszen a jelenleg ismert legnagyobb nemzetközi sportmédia versenyben, ez angolul az AIPS Sports Media Award, vagy a Nemzetközi Sportújságíró világverseny. Abban egy nagyon komoly elismerést értetek el a közelmúltban, a Lozanni díjkiosztó gálán lehettem ennek szem és fültanúja, méghozzá az Újra töltve című műsorotokkal, amely az 1972-es Müncheni olimpia tragédiáját dolgozta föl, és ugye ebben a versenyben, amivel majd szeretnék egy kicsit részleteiben kitérni, hogy értsék a hallgatók, hogy miről is van szó, valójában egy külön díjat kapott ez a beszélgetés, ez a dokumentum műsor, méghozzá a Sport, az Emlékek és a Történelem külön díját, amihez szívből gratulálok, mert elképesztő mennyiségű pályamunka között kitűnni a világ legjobbjait tekintve szerintem ez óriási elismerés. Úgyhogy először kezdjük talán azzal, hogy milyen érzésekkel vettétek ezt hírül, ezt az értesítést, ezt a nagyszerű elismerést, Miki.
Köszönjük a gratulációt, természetesen nagyon örültünk. A Bálinttal folyamatosan forródróton voltunk ilyen szempontból, hiszen ez egy hosszabb folyamat volt, ugye lépésről lépésre kellett előre haladni, ugye volt egy hosszú lista, volt egy rövid lista, volt egy top 10, és ugye mindig, amikor egyet-egyet haladtunk előre, a Bálint mindig rám írt, természetesen nagyon örültünk, megbeszéltük, hogy ez milyen jó érzés tényleg mind a kettőnek, és aztán ugye a legvégén jött a hír, hogy ezt az általad is említett külön díjat megkaptuk, ugye akkor is beszéltünk, úgyhogy mind a ketten azt gondoltuk, hogy tényleg sokat tettünk bele ebbe a műsorba, nagyon sokat dolgoztunk vele mindketten, és örültünk, hogy ezt nem csak idehaza, mert ugye idehaza már kaptunk egy elismerést ugye a sorozatunkra, a Magyar Sportújságíró Szövetségtől nívódíjat, hogy nem csak idehaza, hanem nemzetközileg is elismerték.
Igen, és én azt is hozzátenném, hogy szerintem nagy dolog, hogy egy ilyen viszonylag friss projektnél, mint amilyen a Nemzeti Sport Rádió, nem csak egy, hanem két pályamű is ki tudott ülni, hiszen azt se felejtsük el, hogy a longlistán, vagyis a nagy listán, ami a rádiósoknál egy nagyjából ilyen 23-24 pályaművet jelentett, ott Nyágúj Gergelynek a Sporthely című magazinja is ott volt a Kincsem 100 témájában és a Kincsem Park bemutatásában, ami meg azért azt mutatja, hogy a nagy múltú magyar sportok, mint például a lovaglással is ki lehet tűnni, tehát hogy azért erre is van nyitottság a világ szempontjából, meg így a sportújságírók között, de emellett meg az, hogy a mi pályaművünk a legjobb 10-ig elment, ez szerintem egy fantasztikus dolog. Nagyon sok munka volt benne nyilván, meg ez egy olyan téma volt, amiről sejtettük, hogy azért egy érdekes dolog, meg nyilván az olimpia önmagában az egy mindig kiemelt figyelmet kapó dolog. Ez egy olyan pillanata volt szerintem az olimpia történelemnek, ami a mai napig hatással van ránk, aki sportújságíróként, nézőként, vagy szerencsésebb esetben sportolóként járt már egy ilyen világversenyen, az pontosan tudja, hogy milyen szigorú biztonsági követelmények vannak, és mennyire átvizsgálják az embert, hogyha belép egy őrzött területre, és ezek azért nagy részt 1972. szeptember 5-ig vezethetőek vissza.
Így van. Kicsit elvetted a kenyeremet, mert én szerettem volna Nyelgúj Gergely elismerését szóba hozni, itt ezen az úgynevezett long listem, vagy ez a nagy előválogatás, és engedjék meg a hallgatók, hogy egy picit erről is beszéljek. Ugye ezt a versenyt, ezt az AIP Sportmédia Awardot, hogy most ilyen magyarosan mondjuk ki az angol nevét, ezt az előző két ciklusa a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségnek, amelyben vezetőségi tag lehettem, először végrehajtóbizottsági tag, aztán alelnök. Tulajdonképpen ez ennek a két ciklusnak a terméke. Ez egy régi vágy volt, de most talált rá a szervezet katari forrást a támogatásra, hogy végül is ennek az eseménynek, vagy egyáltalán ennek a nemzetközi versenynek megteremtse a feltételrendszerét. Ugye ez egy fontos dolog, hogy ez egy ingyen pályázható verseny. Ez szerintem nagyon-nagyon sokat jelent az nemzetközi térben a sportújságírók számára, hogy van egy olyan verseny, amely nem pénzügyi feltételek függvénye, hanem tulajdonképpen két pályaművet professzionális sportújságírók, ez nagyon fontos, tehát olyanok, akiknek ez a fő hivatása, pályázhatnak meg számos kategóriában. Mióta én ugye ezt figyelemmel kísérem, hiszen a kezdetektől ott voltam, hiszen 2018-ban indult el ez a verseny, és 19-ben volt az első eredményhirdetés, és azóta minden évben hirdetünk eredményt, például többek között a 2020-as 83. AIPS kongresszuson Budapesten volt ez a csodálatos díjköztogála. Azóta is egy picit változtak a kategóriák, mert változik a média. Ugye ez úgy indult, hogy minden részét a média termékeknek szerettük volna valójában fölemelni, és a szakmai kitűnőséget ünnepelni, hiszen erről szól ez, ugye a professional excellence, ahogy legalábbis ezt mondani szoktuk. Benne van a sportfotó, ugye? Tehát az a mind a mai napig szerintem az ember azt mondja, hogy sportfotó, akkor pontosan tudjuk, hogy mik azok a pillanatok, amelyek így egy életre megmaradnak bennünk, vagy a sportfotó portfólió, amikor egy fotós egy sorozatot ad be. Ugye ez egy kategória. Jönnek a mozgókép kategóriák, ugye a rövid videók, a 10 perc alatti, mondjuk ilyen hírjellegű műsorokban látható videós alkotások. Vannak a nagy portrék, amelyek kifejezetten sportolókról szóló portréfilmek. Vannak a dokumentumfilmek, még mindig videóról beszélünk. Aztán jönnek az írásművek. Itt is ugye vannak a szerzői művek, leginkább a kolumnák, amelyek kifejezetten már valami fajta sportújságíró szakmai véleménycikket feltételeznek. Aztán vannak itt is a színes portrék, ugye a best color. És aztán eljutunk a hanghordozó, ami azért érdekes, mert eleinte ez rádió volt és podcast, és aztán átalakult most már nettó audio műfajjá, mert nem akar különbséget tenni tulajdonképpen a verseny abban a tekintetben, hogy hova készül a hangzó anyag, milyen felületre. Itt most ebben a versenyben is, amelyben ti egy ilyen elismerést értetek el, voltak olyanok, amelyek egyébként videós verzióból kivágott hanganyag volt, tehát tulajdonképpen ülő podcastnak a hanganyagát nevezte valaki, mert hogy változik a világ, sőt, még emlékszem az első időben talán ilyen YouTube típusú és egyéb típusú feladatok is voltak, illetve voltak blogok. Igen, volt blog még a kezdeteknél. Ezt már elengedtük, tehát ma vissza kellett térnünk. Tehát ugye a zsűri szempontjából is, és hol jön itt a zsűri, ugye amíg én vezetőségi tag voltam, egyrészt a versenynek a létrehozatalában aktív szerepet vállaltunk, illetve ez a 24 tagú testület minden évben az összes pályaművet végig nézi, hallgatja, olvassa. Ez egy óriási feladat, hiszen nagyjából most már 2000 pályaműnél járunk per esztendő, és ez a 24 tagú testület végül is leszűri a világ összes alkotását, és itt jön be ez a bizonyos long list, ugye ez az úgynevezett első nagy válogatási szűrési lista, ahova a mi preferenciáink alapján bekerülnek. Itt a 24 tag, 24 országot kell elképzelni, az indiaitól a németen át, a francia kollégától, az angol anyanyelvűig tényleg mindenki megfordul. Afrikából is minden kontinensről vannak képviselők, ez egyben természetesen kellő diverzitást ad az értékelési munkának. És így jutunk el ide, és az elmúlt esztendőkben azért az nagy büszkeség, mert aztán amikor ez a úgynevezett hosszú lista megvan, akkor utána az következik, hogy átveszi egy tőlünk független, nagy, úgymond egy másik zsűri, amelyek különféle nemzetközi hírügynökség és elismert szerkesztőségek főszerkesztőiből álló testület, és onnantól már ők zsűrizik tovább, és döntenek. Tehát, ha szabad ezt mondani, minimális befolyása az embernek ezt a nagy-nagy leválogatandó listát, odáig van, amíg ez a szűkített lista eljött, de abban nyilván van jelentősége, hogy a zsűriben én voltam az egyetlen magyar nyelvű tag, és nyilván ez elsősorban a magyar nyelvű alkotásoknál bírt bizonyos szempontból jelentőséggel, nyilván nem könnyű ez. Mi a véleményetek ma, amikor azért látjuk, hogy mindenféle fajta megméretés van, és tulajdonképpen az újságírásban olyan nagyon sokféle szakmai, a Pulitzer talán leszámítva nem ismert. Ugye nemzetközi szinten van World Photo, meg van még ilyesmi, de alapvetően sportújságíró szakmai elismerés nem nagyon van. Szerintetek van-e ennek ma helye, létjogosultsága a világban?
Én azt gondolom, hogy van, hiszen a mi szakmánk is olyan, ahogy említetted, hogy sokat változott az elmúlt években, évtizedekben, de nyilván fontos a visszajelzés. Ugye átalakultak a olvasói, nézői, hallgatói szokások, tehát más, hogy visszagyúlnak, más, hogy ülnek le a képernyők elé, a hallgatnak meg anyagokat, más füllel, más szemmel, hiszen egy új generáció, egy más korban felnőtt új generáció is meg kell szólítani, és ez nagyon fontos, hogy képes legyen a szakma arra, hogy ezt tudjon alkalmazkodni, és erre ez nagyon jó visszajelzés, egy-egy ilyen elismerés, egy-egy ilyen lehetőség, hogy megmérethetjük magunkat, és azt mondhatja bárki is, hogy igen, ez a mai felgyorsult világban is lehet érdekes, lehet izgalmas, és esetleg tanúsággal szolgálhat a ma emberének, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek miatt is nagyon-nagyon fontos ez a visszajelzés. Azt gondolom, hogy Bálinttal együtt mi ennek is ilyen szemmel figyelve is nagyon örültünk, és ez megerősített bennünket is abban, hogy ilyenre igenis van igény a mai világban.
Egyetértek Mikivel, sőt, én még azt gondolom, hogy ezt ki is lehetne bővíteni, nem feltétlen úgy gondolom, mint a kategóriák számát, bár azon is lehet vitatkozni, de nem feltétlen erre gondolok, hanem mondjuk ha lement az egész folyamat, és megvolt a díjátadó, akkor egy ilyen bővebb értékeléssel, mert nyilván valami alapján pontozták a zsűri tagok a pályázatokat, és a végén csak az jelenik meg, most lehet megint elveszem a kenyeredet, hogy a mi pályázatunk 10. lett, ezt raktak ki a Nemzetközi Szövetség a honlapjára, de az, hogy hány pontot kaptunk, az előttünk lévők hány pontot kaptak, erről nincs fogalmunk, hogy miért kaptunk valamire sok pontot, milyen szempontok alapján, tehát hogy minőségre hány pontot kaptunk, az megszólalókra hány pontot kaptunk, a téma mélységére és kidolgozottságára milyen értékelést kaptunk, ezeket úgy jó lenne látni, hogy még nagyobb visszajelzést kapjon az ember, és esetleg még azt is valahogy elérni, mert olyan platformon kell benyújtani a pályázatot, te ezt pontosan tudod, de a hallgatók nem feltétlen, ami nyilvánosan meghallgatható, és nem paywall, vagyis ilyen fizetési dolog mögött van, tehát nem kell érte külön fizetni. Mi is egy Spotify linket küldtünk, és mondjuk érdekes lenne a másik 9 pályázatot meghallgatni, ami bejutott a legjobb 10 közé, vagy akár mások is meghallgathatnánk a miénket. Nyilván nem mindegyik angolul van, meg nem mindegyik érthető nyelven van, de sokszor már, hogyha csak elindítunk valamit, és úgy belehallgat az ember, még hogyha nem is érti a tartalmat, akkor is ugye a felépítés, a hangzás, az effektek, ilyenek árulkodóak tudnak lenni, és ezekből is lehetne tanulni szerintem. Ez is egy érdekes irány lenne. Egyelőre ez még nincs meg, de hát ha a következő években így erre fele is elindul ez az egész dolog.
Hát igen, ez nyilván formálódik ez a verseny, és valahol az is lehetne a cél, ugye, hogy egy ilyen Emmy vagy Grammy típusú díjkiosztóig jussunk el ezekkel az alkotásokkal. Nekem volna erre egy ilyen vágyam, hogy ebbe az irányba lehetne lökni, persze nyilván sok emberen múlik ez, de én azt gondolom, hogy önmagában már az, hogy van, illetve az, hogy a verseny tulajdonképpen az indulás óta létszámában és a résztvevőknek a szerkesztőségeknek a komolyságában bővül. Tehát ugye az első évben nem nagyon lehetett tudni, hogy milyen lesz a visszajelzés, hogy hány induló lesz, hogy mennyien veszik ezt komolyan. És döbbenetes azt látni, hogy évről évre duzzad ez a mezőny, és a világ legnagyobb, legismertebb szerkesztőségei, a CNN-től, a BBC-n át, hogy a Kínából a Tencentet említve, tényleg az Al Jazeera-n át, hogy más irányból is, nyilván az arab irányból is beszéljünk, természetesen a La Gazzetta dello Sporttól, a L'Équipe-en át, rengeteg, és a legnagyobb nevű szerkesztőségek, vagy az ARD, hogy esetleg német nyelvterületről is említsünk egyet, vesznek ebben a versenyben részt, és azt is el kell mondani a kedves hallgatóknak, hogy azért óriási dolog ez, mert abban viszont, azon kívül, hogy senkinek nem kell nevezési díjat fizetni, abban viszont semmiféle fajta egyenlő versenyfeltétel nincs, hogy ki milyen háttérről érkezik. Tehát az, hogy az Olympic Channel például nagyon sok alkotással ott van egy ilyen versenyben, és mondjuk, ahol például archív anyagokat dolgoz fel valaki, és hogy milyen a hozzáférése, hogy nekik például azonnali hozzáférésük van az olimpiai archív anyagokhoz, hiszen Olympic Channelnek nevezik őket, ellentétben mondjuk egy magyar alkotóval, hogy itt más nem mondjuk Olákat a csodálatos filmjét, ugye, ami Ági nénéről tényleg azt gondolom az elmúlt évek egyik leggyönyörűbb alkotása volt, Keleti Ágnesről, ugye, aki legyőzte az időt címmel, mutatta be és versenyben volt az elmúlt években, és ugyanígy, ahogy ti külön díjat érdemelt a sport és történelem kategóriában, ugye a 2023-as díjkioszton. Hát én sokat beszélgettem akkor Olákatával, és elmondta, hogy aranyárban volt minden archív felvétel képkocka, amit például meg kellett rendelniük az Olympic Channel-től. Tehát, hogy a verseny feltételek sajnálatosan nem egyformák. Egyáltalán ezzel tisztában kell lenni, mint ahogy nyilván egy olyan erőforrás, mint amilyen mondjuk fel tud mutatni egy Netflix, ami szintén benevezett, ugye a videókategória több verseny számába is, vagy bármelyik más ilyen online stream szolgáltató, amelyiknek hát nem egészen ugyanabból a költségvetésből gazdálkodnak. Tehát ezzel szemben kell tudni értékelni azt, hogy mit jelent, amikor egy magyar alkotás eljut tényleg a világ legjobbjai közé, és ugye volt például Muhi András Pires Egy mindenkiért című Szilágyi Áronról készült csodálatos portréfilmje, amely ugye a 2022-es díjkiosztón a világ második legjobb portréfilmje, sportportréfilmje díjat szerezte meg, ami azt gondolom, hogy párját ritkító akkor egy NBC-s alkotás mögött. Tehát összességében ez tényleg óriási dolog, és főleg azért, ahogy mondom, mert a versenyfeltételek sajnos nem egyformák, és ezek nem is fognak kiegyenlítődni a jövőben sem. Tehát így kell tudni nagyot alkotni. Arról beszéljünk most egy kicsikét, mert azért visszatérve ugye ehhez a listához, amikor megjött a végeredmény, azért a magyar nyelvű alkotásokból engedjétek meg még, hogy Szép Zoltánnak ugye a Bölöni Ászlóval a Marosvásárhelyi Rádióba készített alkotását is kiemeljük, ami szintén ide jutott ugye a legjobb 25 közé, a legjobb 27 közé gyakorlatilag. Szerintem az is fantasztikus dolog, és hát azt is látni kell, még egyszer mondom, hogy milyen alkotásokkal, például a L'Équipe-el, ausztrál, osztrák, argentin, Al Jazeera is nagyon-nagyon sokféle nehéz bombázóval kellett például találkozni, és hát nagyon sok ugye Egyesült Államokban CNN és egyéb más alkotásoknak a versenyhelyzetével. Picit arról beszéljünk, mert én szerintem hanganyagoknál nagyon-nagyon nagy jelentősége van a profi hangzásnak. Annak, amit te is mondtál az imént, Bálint, hogy még ha nem is értik a nyelvet, bár tudom, hogy ti nagyszerűen, és nagyon fontos volt szerintem ez a végeredmény tekintetében, teljes egészében angolul is becsatoltátok ezt a hangzóanyagot. De az, hogy valóban milyen keretet kap ez, hogy milyenek a hozzácsatolt zenék, hogy milyenek a minőség, milyen minőségű mondjuk például az interjúknak a hangzó anyaga, kikkel készít az ember, kit tudsz megszólítani. Egyáltalán milyen témát választ? Beszéljünk most akkor erről egy kicsit, hogy ebben a Újra töltve című sorozatotokban mi volt alapvetően a cél ezzel a 72-es dráma feldolgozással, és sikerült-e olyan talán számotokra is meglepő szereplőket megszólaltatni, akiktől szerintem nagyon értékes lett ez az anyag.
Kezdem én, mert talán az én ötletem volt a szeptemberi terror támadás feldolgozása. Igazából már előtte is foglalkoztunk olimpiával, ugye az 1984-es Los Angeles-i játékok bojkottját feldolgoztuk.
Arra emlékszem, mert ott én is megszólaltam.
Igen, hogy vajon mondhatunk-e volna, vagy hát a sportvezetés mondhatott-e volna mást, és alakulhatott-e volna más, ugye a dolog. És utána jött, hogy szeptemberben ugye havi rendszerességgel készítjük az epizódokat, és hogy szeptemberben adta magát, hogy egy újabb labdarúgós rész után érdemes valami olimpiással foglalkozni, és a szeptemberi terrortámadás az egy szerintem sorsfordító pillanat az olimpiák történetében, és kíváncsi voltam, egy kicsit ilyen kihívásnak is éreztem, hogy ebből mit lehet kihozni. Alapvetően egy nagyon érdekes téma, de egy olyan téma is, amihez méltóság teljesen kell hozzáállni, mert mégiscsak 12 sportoló erőszakos haláláról beszélünk, és egy olimpiai játékok közepén, tehát kíváncsi voltam, én szakmailag ezt egy nagyon nagy kihívásnak gondoltam, hogy ebből mit lehet kihozni, és egyáltalán nem hittem volna, hogy ilyen embereket sikerül megszólaltatni.
Mondj egy pár nevet azoknak, akik nem hallották esetleg a műsort.
Igen, én tagja vagyok most már az Európai Műsorsugárzók Uniának, a Rádiósport Bizottságának. Ez novemberben történt meg, de már előtte is voltak jó kapcsolataim, és így rajtuk keresztül sikerült Ulrike Meifarthoz elérni, aki egy kétszeres olimpiai bajnok német sportolónő, kiváló a saját sportágában, de izraeli EBU-s kapcsolatokon keresztül sikerült elérni olyanokhoz is, akik közvetlenül is érintettek voltak a terrortámadásban. Aviram Shmuli, aki például az elsőként életét vesztő Moshe Weinberg unokaöccse, de ott volt Elon Howard, aki korábbi birkózóként, fiatal sportolóként kint volt 1972-ben Münchenben, és nagyon jóba volt Moshe Weinberggel, és igazából még előtte lévő este, a támadás előtti este, szeptember 4-én Weinberg hívta is, hogy maradjanak a szállásukon, mert ugye a fiatal birkózók máshol voltak elszállásolva, mint a rendes sportolók, az ötkarikás játékok résztvevői, és ezt visszautasították, ennek köszönhetően maradtak életben valószínűleg, de elmeséli, hogy neki a sportkarriere itt tört meg, mert amikor utaztak haza a gépen, úgyhogy mellettük volt 12 holttest, akkor úgy nem igazán tudta elképzelni, hogy valaha sportolni fog, és fél évig még próbálkozott a birkózással, de aztán a civil életbe ment át, mert ott maradt a fejében.
Túl nagy volt ez a sok valószínűleg.
Igen, Maja Kadossal is beszéltünk, aki Izrael jelenlegi nagykövete, vagy hát Izrael-Magyarországi nagykövete ezekben a napokban is, és ő igazából elmondta nekünk, hogy Izrael hogyan áll jelenleg az emlékéhez az áldozatoknak. Nyilván ez is egy fontos szempont volt, hogy diplomáciai szempontból is valaki megszólaljon. Lehet még említeni Schmidt Pált, aki kétszeres olimpiai bajnok párbajtörvívó, és a támadások idején is ott volt Münchenben, utána lettek olimpiai bajnokok, tehát ő ezt így személyesen átélte. Rusznyák József, aki egy magyar birkózó, talán nem annyira ismert csak a birkózás kedvelők között, de egy izraeli sportolóval küzdött a szőnyegen, aki aztán néhány nappal később életét vesztette, és élete utolsó mérkőzését egy magyar versenyző ellen küzdötte. De ott van Solladány is, akinek a történet egészen elképesztő. Egy holokauszt túlélő emberről beszélünk, akinek a neve is mutatja, hogy azért vannak magyarországi kötődései. Aztán túlélte a Bergen-Belseni koncentrációs tábort, 27 évvel később visszament Németországba, hogy egy olimpián képviselje a hazáját, gyaloglóként teljesítette a távját, majd ismételten támadás éri abban az országban, amellyel korábban már volt egy ilyen szörnyű története, és ő is csak annak köszönti az életét, hogy egy másik blokkban volt, mert az izraeliek három ilyen lakosztályszerűségben voltak elszállásolva, és ő nem abban volt, amit megtámadtak. Szóval már így felsorolva és így visszagondolva elég nagy neveket sikerült megszólaltatnunk.
Miki, szerkesztőként mennyire nehéz feladat, amikor az embernek sok jó alapanyag áll a rendelkezésére, hogy ebből végül is egy jó vonalvezetésű, az első perc az utolsóig a figyelmet megragadni képes műsort készítsetek.
Nem könnyű, és ráadásul emellett, ahogy a Bálint is említette, hogy a téma is olyan, hogy nagyon okosan kell hozzányúlni, nem patika bélegyen kell ilyenkor nézni, hogy miből mennyit, és ráadásul egyik interjú alany után jött a másik, tehát valóban tényleg Atityet megkerestünk, mindenki első szóra vállalta az, hogy elmondja, mi történt vele, sőt, még volt olyan interjú alanyunk, aki maga adott ötletet, hogy kivel lenne érdemes még beszélni, úgyhogy ez érezhető volt, hogy amikor dolgozunk rajta, hogy ez minden érintett számára, ez egy valóban egy fontos téma, ugye nyilvánvalóan a nemzetközi olimpia történet egyik legtragikusabb vagy talán a legtragikusabb pillanata, remélhetőleg, hogy ilyet már a jövőben nem kell, hogy átéljünk, de szóval ez nagyon-nagyon sok olyan beszélgetésünk volt, ahogy a Bálint is felsorolta az imént, hogy ki mindenkivel sikerült interjút készíteni, hogy közben épp arról beszélgettünk, ahogy jöttek az interjút, hogy ez egy valóban egy nem lesz egy rövid anyag végül, és talán ez volt a leghosszabb újra töltve magazinunk, vagy az egyik leghosszabb.
Volt még utána egy az öttusa történetére, de a hosszabb része az másfél órás, tehát az akár egy kis játékfilmnek is felér. Igen.
Szóval rengeteg volt, és valóban nagyon sok kutató munka volt, tehát az interjúkészítés mellett ugye archív felvételek, ugye 72-ről beszélünk, ami ugye 54 éve volt, a rádió, vagy a rádió archívumában találtunk felvételeket, de azért az korlátozott szám, hogy az imént említetted, hogy a helyzet nem ugyanaz, mint egy Olympic Channel-el, vagy egy olyan médiummal felvenni a versenyt, amelynek elég nagy az archívuma. Nálunk azért ez elég korlátozott volt, tehát abból kellett, hogy dolgozzunk, amit megtaláltunk. Úgyhogy az írott sajtóból is nagyon sok mindent próbáltunk, de ugye ezt tudni kell, hogy a 70-es években azért más, hogy működött még az írott sajtó is idehaza is külföldön is, tehát ott sem volt egyszerű feltétlenül mindent úgy fellelni, ahogy azt szerettük volna. De hogy összességében, ahogy haladtunk előre lépésről lépésre, szépen összeállt és szépen kikerekedett ez a történet, hiszen valóban nagyon-nagyon értékes megszólalókat tudtunk fölvonultatni, nagyon sok háttéranyagot szedtünk össze, és hát több napos vagy talán hetes munka volt, amíg ezt ugye a kérdésedre válaszolva, amíg ezt véleges formába öntöttük, elkészült, utána mi rágtuk, még itt módosítottunk rajta, ott módosítottunk rajta, helyeztünk át bizonyos interjú részletet egyik helyről a másikra, mert ott talán az jobb volt, tehát ez egy nagyon...
Ez egy kis mozaik
játék. Igen, ilyen puzzle-hoz hasonlítottam, tehát nem volt egy rövid történet, ami összeáll, de nagyon értékes lett a vége.
Érdemes még elmondani ebben az esztendőben, hogy ugye azért a videó kategóriában is voltak kiemelkedő magyar alkotások, mára ugye az úgynevezett rövid listára rákerült Kolarik Tamás Bölöni ugye az Erdélyi Legenda című alkotása, ami nagyon nagy dolog, illetve Szabó Máténak, ugye a Sporttelevízió kitűnő munkatársának a Mesél a pálya című alkotása pedig bekerült a top 10-be és 9. helyen végzett, és ez már nem az első alkalom, hogy Szabó Máté nagyszerű alkotásokat ad be, úgyhogy ezúton nekik is szívből gratulálunk, és igen, fontosat mondasz még, bár most már nagyon fogy az időnk.
Igen, én még csak röviden, egyrészt amikor kérdezted az inspirációkat, akkor ha már videók, akkor 2024-ben jelent meg nemzetközileg a szeptember 5-e című film, amit Magyarországon tavaly évelején mutattak be, és ez a média szempontjából mutatja be azt, hogy ők hogyan dolgozták fel a terrortámadást, úgyhogy korábban még ilyennel nem találkoztak, és sportújságírók voltak, hogy hogyan próbálta meg tőlük elvenni a közéleti stáb, és hogy hogyan tudták ezt feldolgozni, hogyan reagáltak. Számomra ez is egy nagy inspiráció volt, hogyha valaki meghallgatja az adást, és esetleg még kíváncsi ennek a mélyebb történetére, akkor azt a filmet is érdemes megnézni. Illetve még azt akartam mindenképpen elmondani, bár valószínűleg ők ezt nem fogják hallani, de hálásak vagyunk mindenkinek, aki megszólalt, és a nevét, illetve a hangját adta ehhez az anyaghoz. Én azt gondolom, hogy ez egy méltó emlékezés a 12 áldozatra, és igazából ez is volt a célunk, hogy az ő történetüket be tudjuk mutatni egy olyan nézőpontból, vagy olyan hallgatóságnak, amilyenből még talán nem lehetett hallani.
Igen, még mindenképpen Farkas Mártonnak, ugye az M4 sport kitűnő újságírójának ugye egy alkotását, a Dream Big Little Village, ugye a Kisfalu Nagy Álma című alkotását is ki kell emelnünk, ami szintén az úgynevezett shortlistra, tehát itt a legjobbak közé tudott ebben az esztendőben bekerülni, neki is természetesen szívből gratulálunk. És talán még egy mondat, hogy és ezt most már tényleg nagyon röviden csak, hogy ma, amikor ilyen pörgős és hát sokféle fajta, hogy mondjam, színes értékkel szemben találkozunk, akkor az a fajta közszolgálatiság, ami egy ilyen téma feldolgozását jelenti, szerintetek aktuális-e még, megvan-e még ennek a közönsége, hiszen gondolom ez hajt benneteket ezeknek a témáknak a feldolgozásánál.
Igen, amikor elkezdtük ezt az egész sorozatot, már akkor is az volt az elképzelésünk és a vágyunk, hogy olyan történeteket keressünk, amelyek a ma emberének, a ma kornak is szolgál tanúsággal, és azt gondolom, hogy nem csak ez a része, a többi is hasonló, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen.
Én is ehhez csatlakozni tudok, azt gondolom, hogy a sport az egy nagyon fontos dolog az életben, és ahogyan azt mondjuk a számok is mutatják, az embereket érdeklik, mert a sportközvetítések a legnézettebb események között vannak a televízióban, csak a legnagyobb műsorok tudják megelőzni mondjuk egy magyar válogatott mérkőzésnek a nézettségét, a közszolgálatiság pedig egy nagyon fontos eszme, és érdemes olyan dolgokat eljutatni az emberekhez, amiből talán tanulhatnak, aminek lehet egy üzenetértéke, vagy csak másfél óránál, vagy másfél óráig kikapcsolja az embernek így egy kicsit a figyelmét, és kirángatja őket a hétköznapok mókuskerekéből. Nyilván ez nem egy könnyed téma, de azért vannak könnyedebb témáink is.
No, hát én azt gondolom, hogy ez a mostani díj, ez a külön díj is azt mutatja, hogy ez az út, amit elkezdtetek, ez mindenképpen előremutató, úgyhogy további sok sikert kívánok. Nagyon örülök, hogy képviselhettem ezt a munkát, nagyon nívós munka volt, nagy élmény volt. Sok ilyet kívánok még a magyar sportmédia résztvevőinek, alkotóinak, a magyar sportújságírók kiválóságainak. Remélem lesz a jövőben is, úgyhogy még egyszer szívből gratulálok tehát a szerkesztő Szűcs Miklósnak és a műsorvezető Kreisz Bálintnak, hiszen a Nemzetközi Sportújságíró Világ egy különleges díjjal, egy nemzetközi elismeréssel díjazta a munkátokat. Köszönjük szépen!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Hamarosan felgördül a függöny, megszólalnak a dobok, és belépünk a cirkusz varázslatos világába. Ki szertornázott már 4 éves korában? Itt van.
Nem, a csak 5 évesen.
Fél-6-kor abban is hagytam már.
Magyarország szeretlek!
Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kiütéses újpesti siker a labdarúgó NB1-ben. Május 9-én lehet az országgyűlés alakuló ülése. Sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A labdarúgó NB1 30. fordulójának nyitó mérkőzésén az Újpest 7-2-re kiütötte a Nyíregyházát a Szusza Ferenc stadionban. A hazaiaktól Horváth Krisztófer 3-szor, a góllövő listát vezető Álljosa Matko 2-szer volt eredményes. A magyar női jégkorong válogatott hátrányból fordítva a 3-2-re legyőzte Olaszországot a hazai rendezésű divízió. Egypere a világbajnokság 4. fordulójában a Káposztás Megyeri Vasas Jégcentrumban. Ezzel a miénk életben tartották feljutási esélyüket az elitmezőnybe. A tegnapi 2 másik mérkőzésen Franciaország 8-1-re kiütötte Kínát. Szlovákia magabiztosan 5-1-re verte Norvégiát. Nemzeti együttesünk a torna mai záró fordulójában 19 óra 30 perctől Norvégiával játszik. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. Az elit világbajnokság előtt álló magyar férfi jégkorong válogatott visszavágott a lengyeleknek a csütörtöki 4-0-ás vereségért, mivel szintén a Megyeri úton játszott felkészülési találkozón hosszabbítás után 3-2-re múlt a fölül ellenfelét. 100 méter gyors után 50 méter pillangón is nyert Milák Kristóf az úszók országos bajnokságán Sopronban. A kétszeres olimpiai bajnok 23,3 másodperces idejével a szám specialistáját Szabó Szebesztián utasította maga mögé, akinek így megszakadt a 2019 óta tartó győzelmi sorozata. Ahogyan az előző három évben, úgy idén is a Kaposvár és a MÁV előre játssza a férfi röplabda extraliga fináléját. Mivel az elődöntő harmadik mérkőzésén a Kaposvár hazai pályán 3-0-ra verte a Kazinc Barcikát, míg a MÁV előre 3-1-re bizonyult jobbnak a vendég Pénzügyőrnél. A Kaposvári és a Székesfehérvári csapat egyaránt 3-0-ra nyerte az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcot.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Még számolják a szavazatokat, várhatóan holnapra lesz meg az országgyűlési képviselőválasztás végeredménye. A Nemzeti Választási Irodából elvitték az egyéni választókerületek képviselői azokat az urnákat, amelyek a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat tartalmazzák. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy újabb 3 mandátumot szerzett a Tisza párt. Így 140 mandátuma van, a Fidesznek 53, a Mi Hazánknak pedig 6 a leendő országgyűlésben. Bújdosó Andrea lesz a Tisza párt parlamenti frakciójának vezetője. Ezt Magyar Péter jelentette be Facebook oldalán. Közölte azt is, hogy a Tisza párt hétfőn tartja első frakcióülését. Bújdosó Andrea eddig vezetőfejlesztési tanácsadóként és gazdasági vezetőként tevékenykedett a pártban. Emellett eddig a Tisza fővárosi frakció vezetője volt. A párt honlapján olvasható bemutatkozása szerint programozó matematikai, gazdasági, szakpolitikai tanulmányokat végzett, és több szektorban szerzett vezetői tapasztalatot. Május 9-én lehet az országgyűlés alakuló ülése. A parlamentbe jutott pártok egyeztetése után Magyar Péter Tisza elnöke arról beszélt, a cél az, hogy még aznap meg is választák miniszterelnöknek. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy visszatér az az időszak, amikor érdemi, szakmai politikai viták vannak az országgyűlésben. Maradnak a védett üzemanyagárak az új kormány megalakulása után is, közölte Magyar Péter a Tisza párt elnöke, miután a MOL vezérigazgatójával egyeztetett még csütörtökön. Közben a hivatalban lévő kormány már döntött, hogy meghosszabbítja az április végén lejáró intézkedés határidejét. A szükséges jogszabályt benyújtják az országgyűlésnek. Az Árpád híddal folytatódik a fővárosi átkelők tavaszi nagy takarítása. Kora délutánig a híd déli, vasárnap az északi oldalát tisztítják. Az autósokat arra kérik, hogy fokozottan figyeljenek a területen dolgozókra.
Közlekedés.
Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak Békásmegyer és Szentendre között jár a hétvégén a H5-ös hév. A Batthyány tér és Békásmegyer között pótlóbuszok közlekednek. Kerékpáros felvonulás miatt délután 14:30 és 15:00 között a pótlóbuszok módosított útvonalon járnak. Részletek a BKK honlapján olvashatók.
Időjárás.
Országszerte sok lesz a napsütés, a fátyol és gomoly felhőkből esőre, sehol sem kell számítani. Délután 19-23, este 7-16 fok várható. Hasonló idő valószínű még holnap is, majd hétfőre egy hideg fronthoz lehűlést.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, ez a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. A folytatásban pedig Elpap István beszélget Priskin Tamással.
Priskin Tamást köszöntöm nagy szeretettel, aki Ferencvárosban is játszott, de azért elsősorban, mint volt Győrit ismerhetjük, de bármi is van, vasárnap Győr Ferencváros, Eto FC Ferencváros, a tét a bajnoki arany, mik a megérzéseid, milyen meccsre számítasz?
Hát mindenféleképpen egy nagyszerű mérkőzésre számítok, egy bajnoki döntőnek is mondható mérkőzésre. Két nagyon jó csapat találkozik, aki nagyszerű teljesítményt mutatott az idei szezonban. Nyilván én azt mondom, hogy a Ferencváros az elmúlt időszakban egyedülalkodó volt a magyar bajnokságban, és most ugye ebben az idei szezonban viszont a Győr személyében egy nagy kihívója van, úgyhogy tényleg egy nagyszerű mérkőzés, és én nagyon kíváncsian várom, hogy miként alakul majd.
Ugye nyáról lesz két éve, hogy az Eto hosszú hányatatás után visszajutott az NB1-be, kifejten gyengén kezdett, de aztán olyannyira magára talált, hogy onnantól már pontot is alig vesztett, meccset pedig végképp nem, és az év végén oda is ért az európai kupát érő helyre, de ott is volt egy Győr Fradi, amin egyébként a Fradi bajnoki címe múlt, azt akkor a Ferencváros meg tudta nyerni. Most mennyiben más a helyzet? Mennyivel erősebb a mostani Győr? Adott esetben a tavalyihoz mérten milyen most a Ferencváros?
Igen, sokan vártuk ezt a pillanatot, amit te is említettél az elején, hogy a Győr, hála Istennek, visszakerült az NB1-be. Igen, nehézkesen indult, de utána én azt mondom, hogy a csapat megtalálta a nagyszerű formát, és a bajnokság, az elmúlt bajnokságot is már úgy fejezte be, hogy tényleg nagyszerű teljesítmény nyújtva, és ezt sikerült átmenteni a következő szezonra, tehát az idei szezonra is. Én úgy mondom, nagyszerűen sikerültek az igazolások, nagyszerű játékosokat sikerült beépíteni az Etónak az utánpótlásból, úgyhogy tényleg olyan játékosok alkotják most az Eto csapatát, akik én szerintem a posztjukon meghatározóak is a bajnokságban, sőt lehet, hogy a legjobbak, itt akár a Vitális Mirána vagy a Csingermákra gondolva, úgyhogy nyilván egy nagyszerű csapatról beszélünk, nem véletlenül beszélünk most igazán bajnoki döntőről, de nyilván a másik oldalon is egy nagyszerű csapat van, aki ugye az idei szezonban három fronton is helytált, ugye elsősorban az Európa Ligában, a bajnokságban, és ugye még a kupában is találkoznak majd a csapatok, úgyhogy biztos, hogy kielezett mérkőzés lesz. A Ferencváros, azt tudhatjuk, hogy nagyszerű kerettel rendelkezik, nagyszerű játékosokkal, úgyhogy tényleg én úgy érzem, hogy ez egy nagyszerű mérkőzés lesz, és kíváncsi a várom, hogy említettem, hogy mi lesz a végkimenetel. Szerintem nagyon fontos lesz, hogy melyik csapat tudja majd kiválóan kezelni a rájuk nehezedő nyomást, és melyik csapat lesz az, aki majd jobban kihasználja a helyzeteit.
Ugye a Ferencváros sokáig állt az Európa Ligában, akkor rendszeresen heti kétszer pályán is volt, ez az elmúlt években is így volt, és általában amikor a Fradi búcsúzott az éppen aktuális európai sorozattól, és csak a bajnokságra koncentrált, onnantól egyenesedett ki. Igen ám, de idén ugye van ez a magyar ajánlás, vagy magyar szabály, miatt ugye öt magyar állandóan a pályán van, télen viszont elvesztették Varga Barnabást és Tóth Alexet, tehát ez egy extra nehézséget jelentett Robi Kinnek. Szerinted most hogy áll a Fradi ebben a, hát majd, hogy nem újra csapatot kellett építenie, mert kulcsemberek távoztak a télen?
Igen, két meghatározó játékos adta el a Ferencvárost, és hogyha a Varga Barnit említjük, akkor a Varga Barni személyében ugye egy magyar játékos, egy magyar válogatott játékos, aki tényleg nagyszerű ott a kapu előtt, és tényleg hozta a gólokat is. Én azt mondom, hogy ez az egyik legnehezebb, amit egy csapat pótolni tud. Nyilván a Barninak egy nagyon komplex játékosról beszélünk, nagyszerűen érkezett a kapu elé, és nagyszerűen fejezte be a támadásokat is, úgyhogy ez biztosan nagy érvágás a Ferencvárosnak, de nyilván azért vannak ott még a csapatban olyan támadók, akik képesek mérkőzéseket eldönteni. Nyilván én azt mondom, hogy az Alinak a személye is nagyon hiányzik, mert egy nagyon kreatív és tényleg nagy munkabírású játékos volt ott középen, aki szintén magyar válogatott, úgyhogy ahogy te is említetted, ez két nagyon nagy érvágás a Ferencvárosnak, de ahogy én említettem, azért vannak olyan játékosok a keretben, akik meg tudnak dönteni mérkőzés, és meg tudnak nyerni mérkőzéseket. A másik oldalt nézve pedig, ahogy említettem a korábbiakban is, az Etónak az utánpótlása szerintem az egyik legjobb a Magyarországon, ezt láthatjuk egyébként a fiatal játékosokban is, láthatjuk abban is, hogy az idei szezonban a Vitális Milán, vagy akár a Csingermák olyan teljesítmény nyújtanak, hogy a posztjukon a bajnokság legjobbjai. Nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyszerűen teljesít az Eto, és hát ne felejtsük el, hogy az Etónak ugye azért csatáson is igaz, hogy nem magyar játékos, de Bembele nevében sikerült egy olyan támadót igazolni, aki azért a góljaival hozzásegítette ahhoz az Etót, hogy most a bajnokság végső kimenetelében a bajnokságért játszol ez a csapat.
Mit szólsz Schön Szabolcs újjászületéséhez, újra a válogatottban és az Etóban is remekel?
Igen, ő nagyszerű teljesítmény, úgy tényleg látszik, hogy élvezi a futballt, és megtalálta a formáját. Az Etóban is nagyszerűen teljesített, hogy a válogatottban sikerült egy mérkőzés eldöntő gólt szereznie, úgyhogy nyilván az ő személye is nagyon fontos lesz ezen a mérkőzésen, hogy mire lesz majd képes, és miként tud majd helytállni.
Ferencvárosról általában véve, ugye 8-szor lehet sorozatba bajnok a Fradi, ilyen csak a hőskorban fordult elő, azt hiszem az MTK volt talán 8-szor bajnok, de már olyan régen, hogy nincs is élő ember, aki azt látta volna. Az előző években azért, jó pont tavaly azért kicsit necces volt az utolsó egy-két forduló, de a Ferencváros megoldotta. Mennyire érzed azt, hogy adott esetben itt új király születhet ebben az évben?
Én megmondom őszintén, az Etónak minden reális esélye megvan ahhoz, hogy megnyerje a bajnokságot. Tényleg domináns játékot mutatva az elmúlt mérkőzésen is, ugye a Puskás Akadémia ellen nagyszerű teljesítmény nyújtott, sikerült megnyerik a mérkőzést. Úgyhogy én reális esélyét látom annak, hogy az Eto akár most ebben a szezonban le tudja taszítani a Ferencvárost a trónról.
És ilyen pillanatokon belül találkoznak a kupába is, az azért lesz speciális, mert ott viszont nem él a magyar szabály, tehát legutóbb is azt hiszem talán 10 légiós volt a mezőnyben a Ferencvárosban. Ez mennyire változtatja meg az erőviszonyokat a kupa elődöntőre?
Igen, ugye ezt láthattuk az európai kupában és ugye a magyar bajnokságban is, ugye az Európa Ligában a Ferencváros többnyire ugye külföldi játékosokkal próbált operálni, és tényleg nagyszerű teljesítmény nyújtva nagyon sokáig el is jutott a csapat. Én nyilván én azt mondom, hogy a kupában az, hogy nem kötelező magyar játékosokat játszani, én szerintem a Ferencvárosnak az előnyére válhat. Nyilván az sem lesz könnyű a Ferencvárosnak az a mérkőzés, de ott valamilyen szinten lehet, hogy ez a szabály egy picit az előnyükre válhat.
Hát meglátjuk, minden esetre a forduló rangadója vasárnap este 19:30-kor Eto FC Ferencváros. Priskin Tamásnak nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
Az elmúlt percekben Elpap Istvánt lehetett hallani, aki Priskin Tamással beszélgetett. A Nemzeti Színház egy új kezdeményezéssel szeretné közelebb hozni egymáshoz a sportot és a színház világát. A barátságos színházi futball találkozó során színészek léptek pályára és mérték össze futballtudásukat. Az első ilyen eseménynek a Labdakert Sportklub adott otthont, ahol a résztvevők közül Puskás Péter és Mózes András is megszólalt. Laki Barbara kérdezte őket.
Nagyon jól alakul. Rosszabbra számítottam, de én mindig kisütű vagyok ilyenben. Egyrészt, mert én is izgulós vagyok, tehát hogy edzésen nagyon nagy a pofám, de aztán amikor meccsen, akkor be tudok tolni rendesen. De most kinyíltam, azt érzem, hogy kinyíltam, és ez a gólom, mert beszéljünk a gólomról, ha már így felvezette. Végülis labdaszerzés a saját térfelemen, ott egy kötény, elhúzom, sarokkal átteszem a másik oldalamba, a második embert is lefutom, és aztán jön a harmadik, a középső végét, akit egy zidános csellel megkerülök, és aztán a jobb szélre, jobb hosszúba berúgtam a labdát. Magam se hittem el is fáradtam, le is kellett azonnal jönnöm, de remélem ezt várták tőlem a többiek, mert rengeteget cserezek, nagyon sokszor adom el emiatt a labdát, de most végig is beérett a taktikám.
Mennyire van jelen a te életedben, és mennyire fontos mondjuk a labdarúgás, vagy bármilyen sport?
Én nagyon sokat sportolok, tehát hogy minden nap sportolok, főleg így 40 felett azt érzem, hogy ha nem sportolok minden nap, akkor vége, tehát akkor vége a testemnek. Úgyhogy minden nap sportolok, vagy evezek, vagy kettőbelezem, vagy focizni járok, tehát ez a három szokott általában lenni a napi, nem egyszerre, de a napi programom. Szóval nagyon szeretem a sportot, fontosnak tartom, és hát végig is szinte mondhatom, hogy művész család, de másik részről sportoló családban nő fel a gyerekem, hiszen a Bogi Ágáról, akkor nagyon komoly sport múltak vannak, és szeretném ezt a gyerekemnek. Tehát azt gondolom, hogy a mai szülőknek rengeteg, tehát nem akarom tovább bűntudattal traktálni a felnőtteket, de azt gondolom, hogy az egészséges életmód, az elhízás, ezek olyan témák, amikről beszélnünk kell, és nagyon kell, hogy felnőttek is, szülők is próbálják magukat testileg jól tartani, mert szeretnék a kisfiamnak példát mutatni, ugye, hogy persze, hogy ne csak beszél róla apa, hogy fontos a mozgás, kint lenni a természetben, sétálni, valami sportot választani, akár hobbiként is, szerintem ez fontos, hogy ráadásul hobbiként tekintsünk a sportra, és ne rögtön rákényszerítsük a gyerekre azt, hogy versenysportoló lesz, mert szerintem meg kell kedveltetni minden gyerekkel azt, hogy igenis.
Mennyire tartott fontosnak ezt a mai kezdeményezést, hogy a sportot és a színház világát ilyen módon összekössék?
Jaj, nagyon jó, hogy van, nagyon jó, hogy van, és ez nekünk is egy dédelgetett álmunk volt, hogy ez ebben az évben, amikor 100 éves a színész válogatott, akkor tudjunk ilyen színházak közti tornát tartani. Végül a nemzetiek megelőztek minket, viszont mi is fogunk majd ilyet szervezni. Tehát nagyon bízunk benne, hogy egyre több színház fog hozzánk csatlakozni, hogy minél akár egy napos lehet, vagy akár két napos ez a rendezvény, hiszen mégiscsak ezzel a 100 éves történelmünket meg kell ünnepelnünk, és azt gondoljuk, hogy valószínűleg, vagy hát ezt érezzük, hogy ezzel, hogy minél több színházat elhívunk, és minél több színésszel találkozunk, vagy színházi dolgozóval.
Ugye én a színész válogatott tagja vagyok egyébként, évközben én velük szoktam edzeni és játszani, de akkor még nem tudtam, hogy ők is szerepelnek ezen, hiszen ugye az első felhívás arról szólt, hogy a színházak közötti, intézmények közötti foci. Én azonnal megkérdeztem a kollégáimat, hogy ki az, aki valaha is rugott labdába, és nagyon szívesen vállalták tényleg Jámbor Nándor, Sipőc Andris, Bendi Balázs dramaturgunk, tehát vannak háttérdolgozók, vannak díszítőfiúk, Kárpát Laci, Iván Tamás, Várszegi Balázs, tehát szerintem ez egy olyan jó alkalom arra, hogy ünnepeljük azt, hogy együtt lehetünk kollégák, így is más formában csiszolódhatunk össze csapatként, nem csak a színházban, ott nyilván már egy összeszokott csapat vagyunk, a foci is nagyon hasonlít sok mindenben szerintem a színházhoz, és nagyon jót tesz szerintem annak érdekében, hogy még jobban megismerjük egymást. Szóval ez egy ünnep, és az is ünnep, hogy olyan kollégákkal is találkozunk, akivel viszont évközben nem, mert mindenki estéről estére játszik a színházakba. Szóval ez tényleg egy ilyen kis ünnepi hangulatú dolog, és nagyon szívesen jöttünk el, és mögénk állt a Tália Színház, a gazdasági osztály, a marketingesek, tényleg ahogy tudtak, segítettek, és ez egy nagyon jól eső dolog.
Ahogy mondtad, a foci és a színház között vannak hasonlóságok. Mi az, amiben legjobban hasonlít a focipálya és a színpad egymásra?
Hogy például abban is, hogy nem egy, csak látszólag egy könnyű világ, de nem az. És az öltözői lét, és hogy ha vannak is öltözön belül ellentétek, vagy a pályán néha egymást hibáztatjuk, de aztán oda kell együtt állni, meg kell nyerni azt a csatát. Itt most éppen a foci meccseket, a színházba pedig a premiereket, megfogni egymás kezét, összekapaszkodni, és egy hatalmas, szuper bemutatót végigcsinálni, mert a nézőkért van minden. Ez a foci most kicsit értünk van, mert több focista van itt, illetve focizni vágyó színész, mint néző, de azt hiszem, hogy jár egy kis kikapcsolódás.
Mennyire gondolod azt, hogy a jövőben ez egy hagyomány lehet, ilyen események, amik összekötik a színházat és a sportot, és miért fontos ez?
Én mindenképp Jámbor Bence, a Nemzeti Színház marketing vezetője fogta össze ezt az egész tornát, és nagyon köszönjük neki. Én amiben tudok segíteni fogok neki, és mellé fogom állni, hogy ez évről évre hagyomány legyen, és meg tudjuk ismételni, és egyre több színház csatlakozzon csapatként, és akkor már mi se a kezdő csapat leszünk a Táliával, azért is tartom fontosnak, hanem már lesz tapasztalatunk, de viccet félretéve azért tartom fontosnak, hogy tudjunk találkozni egymással, és eszmét cserélni és beszélgetni, mert mint mondtam, hogy nem találkozunk eleget, és nem beszélgetünk eleget.
Egy felfordulásba, és izgulni ne legyek bán a japánba. A fordukló autó még dudál, menne még, de nincsen már tovább. Áttörte a víz a gátakat, Bécsbe fogadja a szörteszkásokat. Megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatíva, mi előbb bekrakol a klíma. Mindig megújítom magam, bennem nap energia van, nem lépünk Isten helyére, egy a jelszó. Tartós béke, tartós béke, tartós béke, egy a jelszó.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
Hétről hétre izgalmas kérdések a tudomány univerzumából, különleges formában, a mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta. Minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ha ott hagyod, a puta azt túl okosod.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, ez a 109 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. A folytatásban Edvi László következik, aki Mándoki Lászlóval, vagy más néven Mándoki Leslievel beszélgetett.
Talán van olyan állandó hallgatóink között, akiknek feltűnt, hogy a sportesemények cunamia közé én néha igyekszem zenei művekből becsempészni sorokat, kicsit a zenét is párhuzamba állítani a sporttal. A következő percekben maximálisan ez lesz a legmagasabb szinten, ugyanis egy olyan világhírű zenésszel beszélgetek a sportról is, aki 50 éve kápráztatja el rajongóit, és most egy különleges sporthoz és a budapesti foci BL döntőhöz is kapcsolódó dalt alkotott, amely a világ egyik legjobb és legnépszerűbb csapatát buzdítja a hazánk fővárosa felé vezető úton. A két nyelvű, angol és német szöveggel rendelkező Út Budapestre dal szerzője, Leslie Mándoki itt van a telefonvonal túlsó végén, és megtisztelt azzal, hogy tegezhet-e, úgyhogy szervusz Leslie, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Nagy örömmel, természetesen a kis hazánknak ez egy komoly élménye lesz, és remélem, hogy az a foci csapat, ahol annak sok évtizede szurkolója vagyok, és a zenéjüket én csinálom, ami szintén nagyon megtiszteltetés, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen érdekes kör szárulna be, hiszen az FC Bayern számára megírtam az új himnuszokat pont akkor, amikor megvolt a triple 2012-ben, amikor megjelentek ezek az új himnuszok tőlem, meg a fiamtól, úgyhogy most nagyon érdekes lesz, hogyha ezt a szülővárosomba, a Puskás stadionba megnyernénk esetleg, de most még van egy nehéz feladat előttünk, az Real Madrid, de bizakodjunk.
Miért beszélgetnék el a bizonyos Road to Budapestről, illetve a Real Madridról is, esetleg utána a Liverpoolról vagy a PSG-ről, hiszen még az is ott van az út közben. Azt említetted, hogy te egy régi rajongója vagy a Bayern Münchennek. Mióta tart ez a kapcsolat, ez a szerelem köztetek?
Mondjuk ez egy nagyon érdekes sztori, amit most megosztok veletek. Ez ugye felhívott a Wolfgang Porsche 2010 körül, hogy az Audi, ugye az a Volkswagen, Porsche, Audi csoport, és hogy az Audi 100 éves lesz, és felkérne egy nagy rock szimfónia, nagy zenekari szimfóniának a megkomponálására, és hát természetesen nagy tisztelettel elfogadtam a felkérést. És aztán 2011-ben, amikor 100 éves volt az Audi, akkor ennek volt egy komoly bemutatója, ünnepi beszédet a akkori kancellárnő dr. Angela Merkel tartotta, és ott volt a Németország társadalmi politikai képviselőnek színe java, és a banketten, a szimfoni bemutatása után, ünnepség után ott ültem az Angela Merkel-el, a bajon miniszterelnökkel, és a Wolfgang Porsche-val az asztalán, és ünnepeltük a történetet, és oda jött hozzám Karl-Heinz Rummenigge, aki ugye hát egy világhíres focista, és egy világhíres foci menedzser, ugye az FC Bayernnek akkor ő volt a főnöke, azóta már nyugdíjba ment, és gratulált a rock szimfóniához, amit az Audi 100 éves születésnapjára írtam, és mondta, hogy felkérne arra, hogy az FC Bayernnak is megcsináljam az új himnuszait. És erre mondtam, hogy hát ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, de nekem az édesapám gyerekkoromban azt mondta, hogy nekem a hangszernél van a helyem gyakorolni, meg a könyvtárakban van, meg képtárakban, ugye, mert én festőnek, költőnek, zenésznek készültem, pár zenésznek nekem gyakorolni. Nekem ne lógjak semmiféle stadionokba, meg ne focizzak, vagy eltörik a lábam, vagy valami, ez ilyen szó sem lehet, hanem szépen tessék, amikor mások mennek fel a stadionba, foci meccse, vagy focizzak, akkor én szépen a sötét pincébe gyakorolni. Hát ez volt az én tínédzserkorom, egyébként gyönyörű tínédzserkorom volt, csak nem a stadionban. És édesapám egy ilyen kemény antikommunista ember volt, úgy mondta, hogy az az ópium a nép számára, úgyhogy te meg szépen olvasod a nagy klasszikus filozófusokat. Ez ebben a körben, ugye Wolfgang Porsche ül mellettem, meg Angela Merkel mondta, igen, csak az a baj, hogy én nem nagyon vagyok ilyen stadionmoly, úgyhogy nekem erre kell egy év, még én beledolgozom magam, és mindenki nézett rám, hogy lehet ilyet mondani. Mondom, hogy nagyon-nagyon megtiszteltelés, és nem, tulajdonképpen nem igazán voltam még életemben stadion, mert egyszer voltam én szobámban, akkor úgy hívták a Puskás stadion, a Népstadion. Na, sumár, de akkor csináltam valamilyen Tizzy Gillespie koncerten, nem? elmentem az FC Bayern igazgatósági tanácsához, amikor elmentünk ebédelni együtt Kálec Rummenigge, Oli Hönesszel, és akkor ebből kialakult azt, hogy mondtam, hogy szeretnék különböző helyeiben a stadionnak, a különböző részeiből a szurkolóknak minden meccsen időt tölteni, hogy megértsem az egésznek a lelkivilágát, hát állatira beleszerettem az egészbe, vázban nagyon, és akkor fiamban persze minden meccsen ott voltunk, azóta is ott vagyunk természetesen, és voltam mindenféle különböző szurkoltávra, aztán meghívtam 80 rajongó szurkoló klubnak a vezetőjét, mindenkit Bajorországból, és mondtam neki, gyerekek, bizonyára van egy-két jó amatőr énekes itt a rajongók között, ilyen megszervezett szurkoló klubokban, és aztán így kialakult az, hogy amikor megírtuk az új himnuszokat, akkor azokkal vettük föl, és így, és megjelent ez a 10 új himnusz, és abban az évben volt meg aztán a triple, tehát a kupa is, meg a bajnokság is, és a Champions League is. Úgyhogy ez egy kicsit olyan érdekes történelem volt, és most, amikor Ján Drézen barátommal, aki a mostani klubelnök, vacsoráztunk ott a kina stadionban, az úgynevezett akváriumban, amit tévébe lehet látni minket, amikor ott ülünk, az akváriumban vacsoráztunk. A tányér alatt volt egy ilyen alátét, és arra rá volt így, hogy Road to Budapest és a Champions League Final. És mondtam Ján, mondtam az elnök úrnak, mondom, figyeljen, tudod, én pesti srác vagyok, hát ez a világ csodája lenne, hogy ott megnyernénk a Champions League-t. És akkor mire hazajöttem a Strandbergi tóhoz, addigra meg volt a nóta a fejembe, bejöttem éjjel egykor a stúdióban, és elkezdtem csinálni. Így lett ebből ez.
Beszélgetünk tényleg egy picit el a bizonyos Road to Budapestről. Nem sételek meg téged, ugye, hogyha azt mondom, hogy az első sikereidet a Genghis Khanban arattad külföldön, és egy picit a ritmus engem, mikor először meghallottam, emlékeztet erre a bizonyos Genghis Khan korszakra.
De ez most egy kicsit véletlen reminiszencia, de kicsit ilyen fricskája az életnek, de ezt így éreztem most passzolónak. De nem teljesen rendben van. 79-ben azzal kezdődött az a rész a karrierennek, ami nyilvános. De volt az előttem már egy itt Németországban is egy nem nyilvános stúdiószenészi karrier, amit én majdnem fontosnak tartanak, mint a Genghis Khan, csak az nem látványos, tehát az nem kifelé, hanem befelé szól a szakmának. Úgyhogy az ember, akkor jöttem be Németországba, a 75-ben, amikor itt volt a Münchenben a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Queen, Elton John, a Rolling Stones, itt született meg a Donna Summer, mint projekt, vagy a Silver Kamásosszát. Tehát ez egy nagy, a Munich Sound nagy élet volt itt, és ebben sikerült belecseppennem, mint zenésznek, úgyhogy ez, és aztán ebből alakult ki a Genghis Khan, aztán 14 millió albumot világszerte siker lett, de hát ez utána azért nekem majd tisztességes szakmám, amit hoztam Budapestről, mint zenész, úgyhogy én nem arra készültem, hogy most popstar legyen, hanem arra, hogy azt csináljam, ami nekivágtam a nagyvilágnak, hogy összeolvasszam az angol prog rockot, a progresszív rockot az amerikai fusion jazz-e, úgyhogy ez, éppen ezt mondtam a menekültáborban, hogy hát ezért jöttem, úgyhogy az Ian Anderson, a Luchasz távol, csak Russell Creamből, és az Eldi Maulával kezdjek, úgyhogy hát aztán 35 éve így is volt. Így is lett aztán meg az első Mándoki album, és hát azóta is ez a felállás, illetve hát akik nem költöztek fel az égbe, a Jimmy Hendrix, azok mindig velünk játszanak és turnéznak, úgyhogy ennek ez a története, de hogyha most úgy érzitek, hogy ez a Road to Budapest egy kicsit reminiszencia, akkor csak egy ilyen véletlen fricskája annak az éjszakának, amivel jöttem a part.
Pedig mi azt a Genghis Khan nagyon szerettük annak idején, pedig...
Jó, semmi gond azzal.
Kis Márti Marika is miattad azért elég elhallgatta a Magyar Rádió ezt az együttest, ugye a 70-es években.
Hát nem csak az, nem csak az. Hagyj osszam meg a hallgatókkal azt, hogy nem csak elhallgatta, ugye, mert ugye ez nem jött jó ez a dolog, hogy a Mándoki átmegy ott egy alagúton, mit tudom, és akkor a másik oldalon kijön, még útlevelet csattunk neki, értem, pláne a Csupó Gáborral együtt, aki meg világhíres rajzfilmes lett Hollywoodban, ez a két kölyök, ugye megmondtuk, hogy nem lett belőlük senki, aztán, és akkor tudom én, a Mándoki gyűjti az aranylemezeket, a Csupó meg a csillagokat, a Hollywood Walk of Fame-en, hát ez nem, úgyhogy volt egyszer egy kis stadioni tervezett koncert a Genghis Khan-nal, amit lemondtak pont ezért, mert hogy azért ne csillogjon, villogjon ez a diszidens, akkor úgy hívták a dolgot, nem mindegy. Úgyhogy ez, én a kommunistákkal nem voltam jóban, nem is leszek, úgyhogy ez, köztünk milyen, engem nem engedtek, én soha nem kaptam magyar útlevelet, és aztán hogy nem engedtek ki, hanem nem engedtek vissza. Aztán, mint amerikai vagy német állampolgár, meg nem az utazás, a beutazásom a népköztársaságban zavarta a népköztársaság érdekeit. Nem? Úgyhogy ez egy, mi nem leszünk barátok már, úgyhogy a komcsikkal, úgyhogy nekem nagy öröm volt, amikor 89-ben letült a vasfüggöny, és felszabadult ország.
Pedig szívesen láttunk volna téged 89 előtt is. Hát,
én szívesen jöttem volna. De mondom, nem kaptam vízumot. Szépen megtartam a gyerekeimnek, hogy a gyerek így néz ki, akkor, hogyha az engem a saját szülőhazájában nem engedi. Engem nem engedtek ki, aztán nem engedtek vissza. De ezt én értem, mert ezt szerencsétlen kommunistákat nagyon szavart ez a dolog, hogy a gyerek elmegy, és akkor sikeres lesz, és akkor Lionel Richie, meg Phil Collins, meg Jennifer Rush, meg Chaka Khan, meg ugye az egész Amándok is szóval, ez egy sztori, ami nem jó, mert tulajdonképpen hát az volt az olvasottság a kommunizmus alatt, a diszidálásnak, hogy az ember arra van, itt egy sikertelenségre van kárhoztatva, tehát egy felbukásra, egy megbukásra, de hát úgyhogy természetesen a Csupó Gábornak, hogy az én történetem nem illett ebbe a képbe.
Hát ha jól tudom, 72 platina lemez van, amiben közreműködtél, számtalan aranylemez, úgyhogy nem akármilyen karrier van mögött az elmúlt 50 évben, de ha már visszatérhetnénk egy picit a 70-es évek közepére és a sportvonalra, említetted, hogy mikor megérkeztél Münchenbe, a 70-es évek közepén milyen sztárokkal dolgozhattál együtt, akkor például Karl-Heinz Rummenigge-el is futballozott, Beckenbauer, Müller, ilyenek voltak a Bayern Münchenben, hát hogy sikerült elkerülned az olimpiai stadiont, hogy nem mentél ki megnézni ezeket a gigasztárokat?
De gyerekek, ez most nagyon rosszul fog szólni a hallgatóknak, de én 8 napot egy héten húz alatt én nap dolgoztam. Én azt sem tudtam, hogy mikor van vasárnap. Úgyhogy az ember idejön nincstelenül, szokvál a cipője mellett járva, tudod, szót nem beszéltem németül, és hát a Klaus Dollinger, aki nem tudom most kinek mond a neve, még valakinek hatalmas német zenész, ő bevitt engem ebbe az őrületbe, és ott első nap bizonyítani kellett, és ott benne voltam ebbe a sodrásba, hogy azt sem tudtam, hol vagyok, csak csináltam, letették előttem a kottát, aztán játszottam. Néha azt sem tudtam, hogy kinek a lemezén. Utána megkérdeztem, hogy most kinek a lemezén játszottam. Úgyhogy ez egy azt, szóval, hogy mondjam, szóval Komcsiknak volt egy, van ez egy kis igazság abban, hogy a diszidálást az tulajdonképpen egy elég komoly kihívást, tehát hogy gyökeret verni egy új országba, egy új, tehát nagyon sok honfitársnak nagyon jó sikerült ez a dolog, sok tudósnak, a művésznek, de nem egyszerű, tehát ez nagyon komoly kihívás, és ennek vannak aztán ára, például az, hogy nem találtam meg az utat az olimpiai.
Na hát ezt sajnálhatod, pedig mindenki irigyelt volna téged, hogy ilyen sztárokat láthatsz, viszont, mint említetted, 2013-ban a triplázós évben megismerkedtél Rummenigge-vel, és azóta baráti kapcsolatban vagy a vezérkarral. Ez mit jelent, hogy időnként együtt vacsoráztok, meccsek után együtt elemezgetitek a történeteket? Vagy mit jelent ez a kapcsolata a Bayern vezérkarral? Illetve ismered-e a játékosokat például?
Természetesen, tehát ennek van egy ilyen metodikája, hogyha nézitek a meccseket, akkor ugye mindig látjátok, hogy fölvágja a tévé, bevágja a képeket, amikor ott fönnülünk azon az részen, amit úgy hívnak, hogy akvárium, tehát ami mögötte van, ahol mi ott összejövünk, és akkor előtte vannak a mi üléseink, ami le van az ilyen lezárt részben, és akkor, amit tudom, a múltkori meccsen a vicekancellárra voltam ott, meg a bajor parlament elnöknőjével, két barátom, és akkor így beszélgettünk, ugye velük akkor ebédelünk előtte, és általában két órával a meccs előtt megyünk ki, akkor találkozunk, mindenkivel beszélgetünk, de akkor a vezérkar akkor már ugye len van a katakombákba, aztán a meccs után mi is lemegyünk, de amikor már, és van utána mindig egy ilyen kis két-három órás bele a késő éjszakába, én üldögélünk a vezérkarral, ugye Ján Krisztián Drézen, aki most az elnök, ráadásul ő is itt lakik a Stambergi tónál, mint én, csak egy kis városkával odébb, úgyhogy mit ugyanabban a sörkedbe járunk egyébként, ugye én jövök a Kenummal, a Tóbati házamból átjövök Kenúval, ő meg lejön biciklivel a hegyről. Úgyhogy kialakult egy már jó ide egy barátság, és így jött az, hogy vacsoráztunk egy meccs után, és akkor ott és borozgattunk, és akkor ott volt a tányér a látét alatt, ez hogy rúgtuk Budapest, ugye. Úgyhogy reménykedjünk abban, hogy már én mindenképpen mondtam, a hivatalos banket utáni házi buli azt majd én rendezem.
Na hát reménykedjünk benne, bízol benne, hogy a Real Madrid ellen tovább jut a Bayern, és ott lesz az elődöntőben? A Real ellen mindig nagyon nehéz.
Hát most térjünk át a sportra. Ez egy pszichológiai dolog. Szerintem most éppen jobbak vagyunk. Tehát, hogyha ha a kompány nem esik be a Pep Guardiola drámába, hogy valamit érdekeset csinálni akar, hanem egyszerűen a legjobb felállás föláll, és a Kane, Gnabry lesznek középen például, tehát a Kane előbb, Gnabry mögötte, és a legjobb felállásban állunk föl Madridba, akkor 2-1-re megnyerjük, ez az én prognózisom.
Na, ez jól hangzik, igen.
Ha nincs kísérletezés, ez mindig ez a félelem, hogy valami kísérletezgetés lesz. És akkor itthon meg megverjük a Real Madridot. És szerintem, hogyha a Real Madridot sikerül megverni, akkor viszont már teljesen mindegy, Liverpool meg Paris Saint-Germain, az már nem akkora kihívás. Itt a Real Madrid a félelem keltő, ugye, mert olyan régóta nem sikerült a Real Madrid ellen nyerni. Tehát gyakorlatilag Liverpool-tól vagy Párizstól nem annyira, mert most kell győzni, és most ráadásul Madridban kell győzni. És hogyha, mondom, szerintem azon múlik, ha nincs kísérletezés a felállásnál, akkor nem lesz gond.
És hát akkor jöhet a döntő Budapesten, akkor kocsiba pattansz, május 29-én, és már 29-én itt vagy Magyarországon, és mész a Puskás Arénába szurkolni a Bayernnek, így tervezed?
Ez egyértelmű, úgyhogy már minden elő van készítve, úgyhogy én abból indulok ki. Beszélgettünk a srácokkal, a fotistákkal, meg a hivatalos vezetéssel, ők természetesen feltételes módba kell tenniük mindent, tehát ez az ő része. Ő részük. Nekem, mint zenésznek az a részem, hogy álmodozzak és mindent megtegyek arra, hogy az állam valóra is váljon.
És ebben a bizonyos Road to Budapest dalban elhangzik Kane-nek is a neve, Olizé-nek is a neve, úgyhogy játékosok is, Kati sorolsz fel, mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg ezt a dalt, és hát reméljük, te legalábbis reméled, és a Bayern szurkolók remélik, hogy ez felhangzik ez a dal majd itt május 30-án Puskás Arénában. Leslie László, nem tudom, hogy mondhatom, valamit árulj még el nekünk, mitől különleges ez a Bayern család? Mi ez a bizonyos mi a érzés, amit hallunk mi a világban, de ezt csak ti érzitek igazából ott Bajorországban.
Ez egy jó bajor mondás, ez rátérek, tisztázzuk, hogy Leslie vagy László.
Igen.
Ugyanis mi, amikor a menekült táborban, nagyon jó barátom, a Szűcs Laca volt velem, és mindenki, aki Lászlót mondott, mind a ketten megfordultunk, úgyhogy mindent együtt csináltunk, a zenész barátom. Ő mondta, hogy figyelj, földobjuk az első márkát, és akkor kisorsoljuk, hogy kiből lesz Leslie, és így rám jutott egyébként nektek, mint a Laci, úgyhogy tök mindegy. Ez csak így, egyébként én sajnáltam is, hogy így elvesztettem a magyar keresztnevet, úgyhogy a fiamat Gábor Lászlónak hívják, és ennek megfelelően édesapámat is Lászlónak hívták, úgyhogy csak egy ilyen fogadás volt, meg sorsolás, most már így van, ahogy van. Na, de most mi a mizámiáz? Mert ezt akarjátok tudni. Ez egy egészen különleges dolog, és ez nem csak az FC Bayernre vonatkozik, hanem az egy kicsit az, mi itt Bajországban ez minden más. Tehát mi úgy érezzük, hogy ez nem igazán Németország, ez egy úgy hívják, hogy szabad állam, tehát szabad bajor állam, tehát akinek van egy alkotmánya, és nem pedig úgy, mint a Német Szövetségi Köztársaságnak csak alaptörvénye, tehát, és itt minden más. Ez az egész bajor életvitel, ez a mentalitás, ugye sokkal közelebb áll a magyarhoz, meg az osztrákhoz, mint mondjuk a poroszhoz, ugye egész életükben háborúztak is egymással. Tehát ez egy, és ehhez tartozik ez az FC Bayern gén, az hogy mi más, mindent másképpen csinálunk, de egyébként ez a politikára vonatkozik, a kultúrpolitikára vonatkozik, a zenére. Eleve az, hogy itt az Oktoberfestre, a sörkertekre, ugye, hát egyáltalán miért van sörkert, ugye, mert az bajor király azt mondta, hogy gyerekek, az nem lehet, hogy a szegény ebben nem tud elmenni étterembe, mert nem tudja kifizetni, akkor legyen olyan, hogy hozzák a kis elemozsiát a kosárba, és csak a sört kell megvenni a sörkertben. Mert összes mást azt tudod szabad hozni a hazulról. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a drága étterem mellett ott a sörkert, hogy mindenkinek. De ugyanúgy, mint a bajor gyönyörű tavaknál, a tóhoz oda kell tudni férni a népnek. És ez egy ilyen különleges világ, hogy politikailag is mindig minden más. Itt például a CDU, hogy mondjuk így a magyar hallgatóinak, hogy a most aktuálisan a Friedrich Merz pártja, vagy az Angela Merkel pártja, az itt nincs Bajorországban, itt van egy CSU, egy másik, tehát ez, akik csak úgy koalícióban vannak, ilyen testvérpárt, tehát itt minden más, és ennek megfelelően az FC Bayern képviseli ezt, hogy mi minden másképpen csinálunk, tehát itt minden egy kicsit bajorok, azok nyíltan szeretik a hazájukat, ugye, az meg ez már nem egy modern fogalom. Magyarországon most ez nehéz így elmagyarázni, mert Magyarországon ez egy természetes dolog, hogy az ember szereti a hazáját. Ez mondjuk egy ilyen nyugati liberális társadalmak már nem annyira természetes. Ez elég konzervatívnak tűnik ez a fogalom, a lokálpatriotizmus. De ez Magyarországban másképp működik, hogy itt mindenki, mikor Oktoberfest 16 napja van, akkor ott kiveszi az ember a bőrgatyát a szekrényből, felveszi az ember a népviseletet, és itt az egész ország népviseletben van. Tehát, vagy itt a vasárnap, amikor elmennek a nagy családok a sörkertbe, akkor jó idő van, akkor népviseletben. Tehát ez elképzelhetetlen lenne Berlinbe például, vagy Düsseldorfba, vagy akár Hamburgba. Úgyhogy, és ennek a megfelelője ez a mizami, hogy mindenki adaptálódik. Itt látod, amikor az FC Bajor népviseletben veszi át a bajnoki címet, vagy Bajor népviseletben megy el, pedig akár onnan származnak is a tagok, a focisták, úgyhogy ez egy összekötő erő, ez egy kicsit hasonló, mint nekünk magyaroknak, hogy a magyarságot ugye nem beszél le az ember, mint egy téli kabátot tavasszal. A magyarság az egy életre szóló, hogy mondjam, egy elhivatottság, és egy elkötelezettség, egy hovatartozás, egy gyökér, és egy iránytű is.
László, akkor egy utolsó kérdés, akkor most a következő hónapokra neked az a legnagyobb vágyad, hogy a Puskás Arénában felhangozzon ez a bizonyos Road to Budapest dal, és ezt követően Kál, Olizé, Kane, Musiala, Gnabry és a többiek a nagyfülű trófeával, a BL serleggel ünnepeljenek?
Hát ez a terv, mondjuk inkább így.
De ez a vágyad is.
Úgyhogy én megírtam a dalt hozzá, de most összes többit a státoknak kell összehozni, úgyhogy...
Na, mi pedig hallgatjuk ezt a dalt, és nagyon-nagyon köszönöm a zeneszerző, szövegíró, producer, előadó Leslie Mandokinak, hogy a rendelkezésünkre állt, és akkor még sok-sok szép dalt írjál nekünk, és hogy azokat játszhassuk itt a rádióban.
Köszönöm szépen, és aztán augusztusban, mint mindig, fogunk koncertezni Budapesten az ünnepek előtt, augusztus 19-én várunk mindenkit szeretettel.
Ott leszünk, köszönöm szépen Leslie Mandokinak.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Edvi László beszélgetett Mandoki Leslie-vel. Most pedig következik a már szokásosnak mondható az Én Történetem című rovatunk Szűcs Miklóssal.
Az idén ősszel lesz 25 éve, hogy újságíróként ott lehettem életem első olimpiáján Sydneyben.
Nagyon régen vártam már erre, emlékszem, még gyerekként odahaza rajzlapból hajtogatott 12, alkalmanként 16 oldalas újságot készítettem, már amennyire ezt újságnak lehetett nevezni, az 1976-os montreáli, az 1980-as moszkvai olimpia, közte pedig az 1978-as labdarúgó VB alatt, és ezekben napról napra vezettem az eredményeket úgy, ahogy azt akkoriban még a Népsportnak nevezett sportnapi lapban láttam. Már akkor éreztem, mit éreztem, tudtam, hogy nekem ez a sorsom, ha majd felnövök és dolgozom, mindenképpen sportújságíró leszek, és a helyszínről tudósítok az olimpiáról vagy a futballvilágbajnokságról. Szóval 2000-ben eljött az idő, valóra vált a gyerekkori álmom. Már 12 éve a sportnapi lapnál dolgoztam, kezdő gyakornokból a ranglétrán egyre feljebb jutva a csapat és az egyéni sportágokkal foglalkozó rovatot vezettem. Talán mondanom sem kell, hónapokkal a szeptember 15-én kezdődő olimpiai rajt előtt már lázban égtem, igyekeztem mindenre felkészülni, bújtam az ezzel foglalkozó könyveket, internet ugyebár akkoriban még a gyerekcipőben járt, és miután a kollégáktól megbeszélhetük, ki mely sportágokkal foglalkozik majd az olimpián, rendszeresen jártam a kézilabda, a vízilabda, a kajakkenu, az úszás és az asztali tenisz hazai eseményeit. Tiszta lelkiismerettel mondhatom, a felkészítő edzőtáborom sikeres volt, így nyugodtan ültem fel a Sydneybe tartó repülőre, mert tudtam, tőlem telhetően mindent megtettem, hogy még a legváratlanabb eseményekre is felkészüljek. Vagy legalábbis azt hittem. Egy ideig a terveimnek megfelelően zajlottak az események, mondjuk nem sokat aludtam, a 10 órás időeltolódás emberpróbáló kihívást jelentett. Amikor ott elkezdődött a nap, idehaza még előző este járt az idő, amikor ott befejeződött, Magyarországon még éppen csak óra délután volt, szóval a szerkesztőséggel való kapcsolattartás és a tudósítások interjú küldése miatt napi 3-4 óra jutott csak alvásra, de különösebben nem érdekelt, a lényeg, hogy ott lehettem. Nem éreztem magam fáradtnak, élveztem minden percét, és Kovács Ági 200 mellen elért fantasztikus győzelmének hála, már életem első, a helyszínen átért olimpiai bajnoki címén is túl voltam.
Fölhangzik a dudaszó, és az igazság 2 perce következik. Az az igazsági, amelynek a rajtja jól sikerült Kovács Ágika számára. Kovács Ágika ott úszik a 4-es pályán mellette, az 5-ösön a kínai Kui. Kínaival tartja a lépést, ugyanakkor a 2-es pályán érdemes Szarapóra nézni, aki lassan-lassan megszökni készül ott a 2-es pályán. Akkor, amikor lassan a 40. métert tudják maguk mögött, szerintem Szarapó vezet, és a 2-es pálya és a 4-es pályán Kovács Ági talán másodiknak fordul. Így látja az óra, így látja az óra. Nézem, 33-31 Kovács Ági ideje, ez 500 másodperccel jobb, mint a középfutamban úszott időeredménye, amikor Európa csúcsot javított. Ő az Európa csúcs tartója, az a Penelope Haynes, aki a dél-afrikai, és aki nincs itt, mert 20. volt az előfutamban, ő tartja a világrekordot. Kovács Ági és Szarapó. Szarapó egyelőre vezet még, sőt, érdemes nézni a 6-os pályán úszó Kriszti Kovarra is, az amerikai versenyzőre, mintha ő is megelőzte volna Kovács Ágit. Nézzük a 8-as pályát. Amanda Bird az Egyesült Államokból, ő is nagyon-nagyon jön előre. Hányadiknak fogja érinteni Ági a falat? Szerintem 3. Kovács Ágit 5. mutatja csak az eredményjelző tábla. 1 perc 10,64. Ezt mutatja az eredményjelző tábla. Na most aztán nézzük csak tovább. Nézzük csak tovább, hiszen Ágika egy kicsi lemarad akkor, amikor 125. méterhez érkeznek. A 6-os pályán úszó Kriszti Kovaldál van most a vezetés. Kriszti Koval mellett ott van Kui, és utána jön csak Kovács Ágika. Szarapót maga mögött hagyta. Szarapót már maga mögött hagyta, előtte azonban még mindig legalább 2 vannak, ugyanakkor Bördöt is érdemes nézni, az amerikai versenyzőt a 8-as pályán. Szerintem 4. fordul Kovács Ági. A tábla 1.47.78, a 3. mutatja. 1.47.78. Ebben a szent pillanatban aztán fordulnak, és most már az utolsó 25 méter következik lassacskán. Még 30 méter, na, maradjuk ennyiben. Most következik az utolsó 25 méter, akkor, amikor Kriszti Koval vezeti egyértelműen a mezőt. Ági hatalmas hajrába kezd. Egészen elképesztő hajrába kezd, de még mindig csak a 2. helyen. Kriszti Koval az első. Ugyanakkor jön Amanda Bird is. Ágikám, 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 gyere Ágikám, gyere Ágikám, átveszi a vezetést az utolsó 5 méteren, szerintem ő vezet, és nem tudom megítélni. Ági, Ági, Ági! 2.24.35! Hát persze, hogy nem tudom megítélni, amikor a 2. helyezett Kriszti Koval 2.24.56! amikor 21 század másodperc, és az a bal szerencse, amiről Radnóti László beszélt Ferjancsik Domonkos esetén. Ezúttal nem bal szerencse, hanem minket támogat. Az égiek is azt akarták, Ágika, hogy te nyerjél, neves, könyörgöm, neves, úgy, ahogy csak te tudsz nevetni. És miért te nevetne? Olimpiai bajnok vagy, puszikat dobál. Nézem, hogy hol a mama. Hát tulajdonképpen teljesen mindegy, hol a mama. Egy magyar zászlót lengettek ott neki. Ági, puszikat dobál. Megvan a második magyar aranyérem. Hát kérem szépen, ki mondja, hogy ez rossz nap? Ugye úgy mondják az ausztrálok, die, azaz good day, ennek a szlengje. Ez aztán egy igazi gnáj a mi számunkra, hiszen harmadik helyet szerzett bronzérmet Igali Diana, és első helyet aranyérmet, ami annyira hiányzott. Kovács Ágnes!
Jó volt újra hallani Török László közvetítését. Kovács Ági aranya mellett végig kísértem a férfi vízilabdázóink és női kézilabdázóink remek menetelését, drukkoltam a Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina asztali teniszpárosunknak a bronzmeccsen, amit végül drámai körülmények között elveszítettek Bátorfiék, és nagyon vártam a második hét végén esedékes kajakkenu döntőket. Közben elérkezett szeptember 26-a. Magyar szempontból a délelőtt és a kora délután csendesebbnek így érkezett, de mivel mindenképpen szerettem volna valamilyen eseményre kimenni, a műugrás mellett döntöttem. Őszintén szólva, korábban még soha nem voltam műugró versenyen, a televízióban is csak ritkán, inkább csak pillanatokra láttam, azt viszont tudtam, hogy Lengyel Imre 3 méteren aznap versenyez. No, legalább egy kicsit megismerkedem ezzel a sportággal is, gondoltam. Az úszodában az írott sajtó munkatársainak fenntartott helyre ültem, szokás szerint a sajtóközpontban fellelhető sajtóanyagotból, no majd a látottakból próbáltam összerakni, mi is a lényeg. Szia Miklós! Szólított meg valaki a hátam mögül, hátra néztem, és Molnár Dániel, a Magyar Rádió ismert, közkedvelt riportere, azaz a Molnár Dani állt mögöttem. Ismertük egymást, több hazai sporteseményen is összefutottunk, ilyenkor általában jól elbeszélgettünk, igaz nem hosszan, csak épp amennyit az adott esemény engedélyezett. Amennyire megismertem, vidám kolléga volt, imádott szorizni, ami pedig a róla szóló legendás történeteket illeti, nos az alapján igazi bohém fickó volt, ahogy mondani szokták, a két végén égette a gyertyát. Szia Dani, mi újság? Vettem fel a beszélgetés fonalát, de még be sem fejeztem a kérdést, már le is ült a mellettem lévő leszékre. Miklós, mit lehet tudni a versenyről? Kik az esélyesek? Kérdezte. Dani, volt egy kis szabadidőm, csak kíváncsiságból jöttem ki, igazából nem vagyok képbe. Azt tudom, hogy a kínaiak, az oroszok, az amerikaiak mindig esélyesek, de ez nem az én terepem, most inkább csak nézőként vagyok itt, válaszoltam. Ha gondolod, gyere oda, ülj mellém, ott van monitor, ami minden helyszínről élő közvetítést lát, szóval megnézheted, máshol éppen mi történik. Húzta el előttem a mézes madzadot. De olyan kedvesen, barátságosan, hogy semmiféle veszélyt nem éreztem, belül nem szólalt meg a vészcsengő, pedig kellett volna. De oda nem jó az akreditálásom, szerintem nem engedek át a kordonon, reagáltam a meghívásra. Nyugi, bízz csak rám, nem lesz gond, hangzott a megnyugtató válasz. Nem sokkal később már azt láttam, hogy druzsol valamit a biztonsággyőr fülébe, majd az egyenruhás rám nézett és a szemével jelzett. Mehetek. Semmi kétség, az előzőnél sokkal jobb helyre ülhettem, a műugrómedence gyakorlatilag ott volt előttem szinte tarnyújtásnyira. Ha egy kicsivel nagyobb lett volna, az ugrásot a kísérő csobbanás miatt még vizesek is lettünk volna. Közben Danival elkezdtünk beszélgetni az elmúlt nap történéseiről, Kovács Ágyiról, az ugyancsak olimpiát nyerő nagy tímeáról, közben pedig a monitoron a csatornák között szörfölzve figyeltem, hogy másút mi történik velünk párhuzamosan. Elmerültem a látottatban, ám Dani hangja visszarándatott az uszodai valóságba. Érdekelnek az otthoni hírek? Kérdezte. Persze, mondtam, mire azt javasolta, vegyen fel az előttem lévő fülest, mert otthon éppen most jönnek a hírek, meghallgathatom, utána pedig a körkapcsolásban hallhatom, mit mondanak a Sydneyben lévő kollégák. Éltem a lehetőséggel, a hírek után figyeltem, ahogy a stúdióból sorra kapcsolják az olimpia egyes helyszíneit, mindem az uszodához, és ezzel együtt a mellettem ülő Danihoz került a szó. Dani bejelentkezett, elmondta, hogy éppen hányadik ugrásnál tartanak a férfiak, majd nem akartam hinni a fülemnek. Itt ül mellettem Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport munkatársa, a sportág egyik hazai szakértője, mondta Dani élőadásban, a tőle elvárható legkomolyabb hangon és arccal, majd így folytatta. Miklós, ki következik? Milyen ugrás láthatunk, és mit kell tudni róla? Nem idézném szó szerint az első gondolataimat. Mivel Dani ártatlan arccal kérdőn rám nézett, tudtam, valamit mondanom kell. De mit mondjak? Lengyel Imre első ugrásán kívül nem is nagyon figyeltem a medencét, így aztán fogalmam sem volt, ki következik. Önkéntelenül felnéztem az eredményjelzőre, ahol láttam, hogy a kínai Siung Ni a következő ugró, a nevem elé kiírták, hogy éppen a második helyen áll, s azt is, hogy milyen ugrást hajt majd végre. Ezt gyorsan elmondtam, majd jeleztem Daninak, hogy ennyi volt, folytassa ő tovább. Egy ideig a tőle megszokott laza kötetlen stílusban beszélt úgy általában a ugrásról, majd váratlanul ismét a nevemet hallottam. Itt már Miklósra voltam. Mondjat valamit Lengyel Imréről, hiszen az előbb beszéltem vele. Ez utóbbi állítás, mert hogy is mondjam, finoman fogalmazva nem fette teljesen a valóságot.
Felettem Szűcs Miklóska, a Nemzeti Sport újságírója, aki egyébként a jégkorongnak és az asztali tenisznek szakértője, hát mind a kettőben ugrálnak rengeteget, mi több a jégkorongban víz is van. Te ott jártál az imént, beszéltél Lengyel Imrével, milyen a hangulata?
Abszolút jó hangulatban van, bizakodó úgy érzi, hogy egészen jól sikerült az első ugrása, és figyeli a többieket, és látja, hogy miként ő is a többiek is nagyon izgulnak, olimpia van.
Tehát a mai ugrással, vagy a mai selejtezővel ezek szerint nem lehet gond. Sőt, mi több, hogyha halvány is volt az ígéret, talán még arra is van lehetőség, hogy a végén feljön ide a rádió mikrofonjához, de hogyha nem, akkor van az a másik mondás, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez, és én fogok a műugróhoz, illetve toronyugró Lengyel Imréhez menni.
Utólag visszahallgatva talán érezhető a bizonytalanságom, bár lehet, hogy a tények ismeretében ezt csak belebeszélem. Reméltem, hogy ezzel vége a megpróbáltatásainak, de Dani nem kegyelmezett. Néhány pillanattal később az orosz Dimitri Szautyin felől érdeklődött nálam, igaz nem sok sikerrel.
Én nem tudom, mi történt Szautyinnal, minden bizonnyal Imre Miklós gyengébbet ugrott, merre felé található. Megnézett Szautyin? Nyugodtan szólalj meg, hogyha megtaláltad Szautyint, tehát egyelőre nem találjuk, legalábbis az élcsoportban nem találjuk.
Szóval fogalmunk sem volt, mi van Szautyinnal. Persze, ha már ebbe a helyzetbe kerültem, próbáltam segíteni, és nem sokkal később rájöttem, hogy hiába is keresnénk Szautyint, még nem végezte el a második ugrását.
A Szautyin még nem ugrott, tehát Szautyin még nem végezte el második ugrását. Nyugodtan szólalj meg, Miklós, lehet téged is hallani. Tehát ne csak mutass, hanem mondjad is.
A helyzet tehát az volt, hogy Dani mindenképpen szeretett volna bevonni a beszélgetésbe, én viszont, mivel egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy helytállóak az észrevételeim, inkább maradtam volna a csendes társ, ám harmadikra már nem tudtam kibújni. Válaszolnom kellett Dani kérdésére, szakmailag igazán megalapozott választ adtam. Figyeljét csak!
Nos, hát kérem szépen, figyeljünk, látod Imrét készülődni már?
Igen, már ott van a teszt a végén.
Igen, ott a deszka végén, hát akkor figyeljük, mi kicsit lőtávolból nézzük. Na, Imruska, hát hogyha jó a hangulat, jól sikerült a fölkészülés, íme, itt van Lengyel Imre, szőke haja, elszánt, komoly tekintete, szép lassan lépd el előre, lendületet vesz, gyönyörűen sikerül, és hogy milyen gyönyörűen, azt én abból ítélem meg, hogy annak idején műugró szakemberektől azt hallottam, ha kicsi a toccsanás, ha kicsi a víz, amit csap maga után, akkor az már tökéletes vízbeérés jelent, és hogy milyen gyönyörű volt Lengyel Imre testtartása.
Na igen, már ott van a deszka végén. Sportszakmailag ennyit tudtam hozzátenni a verseny közvetítéséhez. A Sydney olimpián ezzel a mondattal zárult le a rádiós karrierem, ami egyébként a történtek ellenére, vagy inkább épp amiatt nyomot hagyott maga után, ugyanis a kollégák közötti beszélgetések során számtalanszor szóba került a sztori, ha nem meséltem el százszor, akkor egyszer se. Azaz most már 101-szer.
A folytatásban pedig Bera Emese következik az Én Történetem című rovatunkban.
2007. januárjában voltam először férfi kézilabda világbajnokságon Németországban, akkor már 10 éve volt az életem része a kézilabda. Az 1997-es magyar negyedik helyen zárult férfi VB volt a kezdet, azóta követem folyamatosan a sportágat, bár előtte is volt egy-egy meccs, amire emlékszem. Például 1991-ben Komlón néztem egy 25-25-ös döntetlennel végződött Komló elektromos meccset, a Tromos akkor bajnoki címvédőként vesztett pontot, vagy 1997-ben, amikor szülővárosomban Százhalombattán rendezték a Magyar Kupa 4-es döntőt, és egészen közelről láthattam Éles Józsefet, azt hiszem, hogy ez már előjele volt annak, hogy aztán majd miatta is bejárjam az országot válogatott meccsek miatt. De külföldre a nemzeti csapat miatt csak 2007-ben utaztam, akkoriban egy hírügynökségnél dolgoztam. Kitaláltam, kiszámoltam, hogyha sokat dolgozom, akkor majd visszajön az úti költség és a szállására. Hát nem jött, miután kiderült, hogy egy meccsért akárhány interjút és tudósítást is adok különböző rádióknak, az bizony csak egynek számít, de legalább a jövedelmemből megvehettem azt a barna csíkos pulcsit Mannheimben, ami annyira tetszett, de Mannheimig hosszú út vezetett, mert hogy a magyar válogatott Kielben kezdte a világbajnokságot, és majdnem nélkülem, mert akkor még nem úgy működött a GPS, ahogy manapság, nekem főleg azért nem, mert hogy nem is volt. Itthon kinyomtattam az útvonalat, mert útvonaltervező azért már számomra is létezett, de miután a szállásfoglalás sem úgy ment még, mint mostanában, a Kilikertvárosban egy elrontott kanyar, plusz 30 percet adott az egyébként is picit elszámolt útidőhöz, így éppen a Himnuszra estem be a magyar-dán nyitómeccsre. Ez volt a kisebbik baj, a másik a mérkőzés alakulása, ezt mindjárt meghallgathatjuk. Én pedig 5 perccel a vége előtt elkezdtem írni a tudósításomat, hogy a lefújás után egyből adni tudjam. Akkoriban a hírügynökségnél több kereskedelmi rádióban tudósítottunk és csináltunk interjúkat. Aztán a Tudi mehetett a kukába.
25. gólja, és 27-23, nem tudjuk megverni Dániát, nem tudjuk megverni ezeket az átkozott dánokat. Csak a bravúr kategóriájába tartozik, hogy például Császár Gábor góldob. 4. gólja, 27-24, ember hátrányból dobja Császár Gabi ezt a gólt. 6,5 perc a hátra lévő játékidő. Így és kilép a falból ezzel, Luk támad a falban, és a Lukat betömik egy góllal. Christiansen 10. gólja. 28-24. Nem, egyszerűen nem megy. 28-24, Nagy László, messze a kaputól, Diaz egy lövőcsel, kap egy pofon. Az ember hátrányban játszó magyar válogatott. 28-24, ennyi volt tavaly is, Szurszéban a végeredmény. 28-24, most van még hátra 6,5 perc, és a dán válogatott mindjárt ünnepelni kezd. A közönség az már elkezdte, az már rég tudja, hogy ezt a meccset Dánia válogatott meg fogja nyerni. 28-24, 5 perc a végéig. Van-e csoda, van-e valami olyan csoda, amit még elő tudunk húzni a zsákból? Tartok tőle, nem. Teljesen elkeseredetten támad a magyar válogatott. Képtelenek vagyunk most már gólt lőni. Császár, talán még ő, igen, ő még be tudja dobni. 5. gólja, 28-25, 3-mal vezetnek a dálok. Ők támadnak, 28-25, mellé dobják, na talán még van még egy kis idő, gyerekek, 28-25, Pulyezevics a labdával, Pulyezevics dobja Nagy Lászlónak, villámgyors támadás, Iváncsik Tamás, Nagy László lendületből jön, Nagy Laci lő, gól! Becsorog vid lába között! Nagy László második gólja, 28-26, 2-vel vezettek, 4 perccel a vége előtt, 2 gól, és igen, visszajött valamit a remény, úgyhogy becsorgott ez a Nagy Laci lövés. Tehát a dánok kezében van a labda, és ők fognak támadni. Dánia lassan támad, hiszen minden lecsorgott másodperc, nekik jó. Pulyezevics a kapuban, Jensen az irányító poszton. Hoppá, egy lövés, és megvan a labda! Gyerünk, Pulyezevics lelát, gólhelyzet, Iváncsik, gól, gól! Egy gólra jövünk föl, egyel mennek csak a dánok. Pulyezevics lelát, és Iváncsik, Tomi! 28-27, azt mondtam, mínusz 4-nél, hogy elment. 3 perc, egyetlen gól, 3 perc. Gyerekek, van csoda, létezik csoda. Nézzük, Jelzen a labdával, nagyon jó, kilép Nagy László a védőfalba, teljes létszámban az együttesek, és Nagy Laci labdát szerez! Indulunk előre, be kell dobni Gergő! Gergő! Te vagy a király! Egyenlő! Haló emberek, odahaza! Iváncsik Gergő, 6. gólja, honnan jövünk vissza, te jó Isten! 28-28! De most nézzük a dánok támadását! 2,5 a végéig, le a szélre! Pulyezevics! Tied a labda! Drága Nenád és a miénk! Jaj, most kéne egy gól! Hagyd László, Iváncsik Tamás, Császár, nem tudunk közelebb jönni, Császár Gabi, Császár Nagy Laci lő! 7 méterest adnak a játékvezető! Köszönjük! A hátralévő játékidő 1,5 perc. Nem merek oda nézni. Iváncsik Gergő és Kaspar Witt. Iváncsik Gergő, az előbb te voltál a hős, és most gól, gól, gól! Egyel vezet Magyarország! 29-28, és a hátralévő játékidő 1,5 perc. Iváncsik Gergő 7 gólos. Pulyezevics pedig... véd egyet, de 7 méteres fognak a játékvezetők. Úgy látszik, most ők is főszereplővé válnak. Johaim Boldzen és Nenad Pulyezevics csatája. Egyel vezet Magyarország. Egyel vezet a magyar válogatott. Már a döntetlennel is kiegyeznénk. Nézzük. És megfogja! Emberek!
megfogja! Lerát Bújezevic! Megfogja! Igen! 1 perc, 1 gól. Dánok jönnek ki. Követő emberfogása. Nagyon okosan, fiúk. Drága gyerekek, milyen nagyszerű meccs ez. Jaj, de szép lesz itt az este Kielben. Nagy Laci, és eladja a labdát Nagy László. Hát ezt nem hiszem el. Jönnek előre a dánok, és Bújezevic! Megfogja az ittszert! Hát láttak már ilyet! A hátralévő játékidő 1/2 perc, nyeljük le a labdát! Nem kell semmit csinálni, gyerekek! Nyeljük le! Diaz, Gágyula! Ejt, de... Gól! 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 30-28! Hihetetlen! Fantasztikusak vagytok! 2-vel vezettek, és 10 másodperc a végéig! Kapunk egy gólt, de nem baj! Kit érdekel? Életem legnagyobb sportélménye, amit most még az aténi olimpiánál is nagyobb, amikor Koreát vertük a negyed döntőben. 10 másodperc, 30-29-re vezet Magyarország. Ivo Diaz, kié a labda, nyeljük le, 4 másodperc, jaj, de jó, csináljátok, vége lesz, vége van! Hát ilyet, komolyan mondom. Hát ilyet nem is láttam még. Nem olimpiát nyertünk, csak egy meccset a VB-n, de azt nagyon, nagyon nagy szívvel. 30-29.
A Magyar Rádiót akkor Lantos Gábor tudósította Németországból, és ez a későbbiekben még fontos lesz. Mondhatom úgy is, hogy az életemet meghatározó találkozás volt ez Lantos Gáborral. Mindjárt ezt is elmesélem, de a németországi túrához tartozik még, és annak fontos eleme volt, hogy a világbajnokságot közvetítő tévécsatorna riportere és szakkommentátora, ahelyett, hogy repülővel utazott volna a helyszínek között, felajánlotta, hogy velem tart autóval, ezért én örökké hálás leszek nekik, mert ezáltal még emlékezetesebbé vált ez a túra. Ráadásul általuk a válogatotthoz is közelebb kerültem, hiszen ők információszerzés céljából látogatták meg időnként a csapatot, én pedig csapódhattam hozzájuk, és élveztem a történet minden egyes percét. Ráadásul a magyar válogatott is remekelt azon a világbajnokságon. A dánok legyőzése után megvertük, mert persze többes szám első szemét használok, a norvégokat és angolát is, így csoport elsőként jutottunk tovább, és utaztunk Mannheimbe. A középdöntő első meccsén aztán a cseheket is legyőztük, ez pedig akkor azt jelentette, hogy már csak egy meccset kellett, vagy kellett volna nyerni a negyeddöntőbe jutásért. A horvátoktól és a spanyoloktól azonban kikaptunk, de az utolsó mérkőzésen az oroszok ellen is megvolt az esély.
25-25, 10 másodperc, kiállítás a magyar válogatottból. Most tényleg, kedves hallgatóink, drámai pillanatok itt Mannheimben. Elképesztő dráma. Rastorcev nem tud lőni. Lépj ki Ivanovra, Rastorcev, vigyázni. Gól, kiestünk. Vége a mérkőzésnek. 26-25-re kikaptunk.
Így ért véget a magyar csapat szereplése a világbajnokságon. Fájt, bevallom, de nem jöttem haza. Mentünk tovább Kölnbe, ahol a VB döntőt is megnézhettem közel 20 000 ember társaságában. Ahogy a házigazda németek világbajnokok lettek, az is hatalmas élmény volt. És visszatérve Lantos Gáborra, utólag elmondta, az, hogy megtudta, hogy saját költségen lelkesedésből kiutaztam egy világbajnokságra, nagyban befolyásolta abban, hogy egy évvel később, 2008-ban a Magyar Rádióhoz hívjon, és azóta is itt lehetek.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sport délelőttbe. Köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
Megnyugtat most a csend, érzem, hogy végtelen, várom, hogy rám figyelj. Álmomban jól vagyok, hangokba olvadok, nehéz az ébredés.
Közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leo Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Fel. Az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad minden kedden 19 óra 30 perctől a Dunabirdön.
Műsorajánlót hallottak.